könnyebb. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Május 3-án egész nap a közmédia csatornáin.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Járd meg Bongyor néked illik, ott törjék el, ahol hajlik. Illik a tánc a Bongyornak, minden csontja az örög annak. Járd meg Borzas néked illik, ott törjék el, ahol hajlik. Erre gyere csak, majd megcsókolak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Tedd rá ezt a táncot, szoknyát széle, vessel ráncot. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Ejtel kislány, ugorj egyet, ne sajnáld a cipellődet. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Ha elszakad, újat veszek, azért én a tied leszek. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Új a cipőm, most varrattam, húzd rá cigány, hadd szaggassam. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókolak, úgy is tudják, hogy az enyém vagy.
Erre gyere csak, hívogattak a Vasi Népdal stúdió énekesei, az Herényi Virágútra jöjjenek, hogyha van kedvük kirándulni. Csodálatos az idő, innen szól ma az Országjáró magazin egészen 4:30-ig, vagy ha messze lennének Herénytől, amely Szombathely város részének egy része, akkor hallgassák a Kossuth Rádió Országjáró műsorát, mert hogy mi itt kalandozunk ezen a virágpompás, csodálatos tavaszi illatban fürdő fesztiválon, virágfesztiválon, és közben ide is léptem Tanai Erzsébethez, a Vasi Népdal stúdió alapítójához és vezetőjéhez. Hát a jó kedv az megérkezett önökkel a napsütéssel együtt, és gyönyörű virágszálakat hozott magával. Nagyon szépek, csinosak a leányok. Mióta énekelnek együtt?
Hát ez a csoport nem olyan túl régóta, 14 éve.
Hát az már azért gombócba elég, én azt hiszem.
De ugye mindenki szépen csatlakozik, ahogy tudja, hogy ide népéneket tanulni lehet jönni, de a stúdió maga 89-ben alakult.
És mi mindent tanulnak, csak népi énekkel foglalkoznak?
Igen, csak népi éneket, de hát annyira gazdag a magyar népzene. Az 5 dialektusból igazán változatos anyagot lehet nekik elsajátítani.
Mert hogy azt mondja, hogy 5 dialektus, ez nyilván a szakmabelieknek érthető. Ez mit jelent egész pontosan? Különböző tájegységeket?
Tájegységeket, a magyar nyelvterületeket, a Dunántúl, Felvidék, Alföld, Erdély és Moldva így áll össze.
És szoktak-e énekelni a Herényi Virágúton? Csalogatják-e ide az ide érkezőket?
Természetesen szoktunk, és amióta egyáltalán a stúdió dolgozik, azóta minden csoportommal a Herényi ünnepeken részt veszünk.
Mert hogy az ön szíve is itt dobog, ugye? Tehát, hogy máshol is dolgozik, de itt él, ha minden igaz.
Itt élek, Gencsopátiban dolgozom már 92 óta, de itt lakom a templom mögött az első házban.
Néhány lépésre innen tőlünk. Itt egyébként a Szent György templom tövében van ma az Országjárónak egy kis állomás helye, és innen indul a virágút minden irányba, csodálatos színes virág költemények és facsemeték és palánták várják az ideérkezőket. Na hát akkor a virágszálakhoz egy picit közelebb lépek. Kumánovics Kata egy gyönyörű piros fellépő ruhában van, ezt szépen összeválogatták. Van itt piros, van itt zöld, van fehér szegély, szóval mióta énekel, Kata?
Hát én körülbelül 8 éve énekelek itt Erzsi néninél, és a testvéreim is jártak egy darabig. Most a húgom még mindig tagja a csoportnak, de ő sajnos nincs itt most.
És azt mondja, hogy a testvérei is jártak, tehát akkor ez egy dalos család?
Így van, így van. Mind a hárman énekeltünk, Horvátsidányban élünk, és onnan járunk már 8 éve Gencsapátival Erzsi nénihez, és ott sajátítjuk el a népdalokat.
És miért pont a népdal lett az ön szívének kedves? Tehát azért a manapság azért harcolni kell a figyelemért, akár a népdalosoknak, akár bármely más művészeti ág kedvelőinek, mert annyi minden közül lehet ma már választani.
Hát azt gondolom, hogy mindenkinek azért nehéz megtalálni azt a stílust, amit leginkább énekelni szeret. Én is úgy vagyok vele, hogy nagyon sok mindent énekelek, de a népdal mégiscsak a hagyományok miatt, a szövegek miatt, a régi nóták miatt lett a kedvencem, az egyik kedvencem mindenképpen.
És van úgy, hogy esetleg a családban is úgy dalra fakadnak? Tehát több generációt összekapcsol a dal?
Persze, igen. Szeretünk hárman is énekelni. Édesanyám is szokott csatlakozni hozzánk, amikor ő is otthon van, és úgy gondolja, hogy most ő is szeretne egyet énekelni velünk, szóval igen, ez jellemző.
Előfordul, hogy akár virágültetés közben, palántázás közben, vagy akár a házi munka közben dalolnak?
Persze.
Jobban telik az idő.
Így van. Az otthon az udvart is azért meg lehet nézni, nagyon szép, és a dalok biztosan hozzásegítenek.
Biztos vagyok benne, Kamenicki Hanna áll még itt mellettem, én is viszonylag régi tagaszt Csukta Erzsi néni, hogyha már én szólíthatom így, Jenei Erzsébetet, ahogy önök, mióta énekel?
Én a csoport indulása óta éneklek, tehát bőven több mint 10 éve.
Hát akkor itt nőtt fel, itt lett a kis virágból szép virágszál, ugye?
Igen.
És mi az, ami itt tartja? Mi az, ami évről évre azt mondja, hogy hát ezt nem hagyom ki, ezt idén is besuszterolom a programjaim közé?
Hát elsősorban szerintem a kis közösségünk, ami így az évek során egészül összekovácsolódott, meg nyilván maga az éneklés szeretete és a népdalok szeretete.
Jó volt látni, hogy mosolygott a szemük és a szájuk és a hangjuk is, persze itt a Herényi Virág után visszalépek Tanai Erzsébethez. Csak leányok dalolnak, vagy azért elvétve akad egy legény is?
Ritkán. Egy időben volt egy nagyon csodálatos szólista fiam, akivel nagyon szép eredményeket értünk el, meg hát a Kristóf, ugye a Katának az öccse, ők igazából sok sikert értek el a horvát dalokkal, amikor hárman énekeltek gyönyörűen.
Most ugye az országjáróban hallhatták önöket, lehet, hogy sokan kedvet kapnak. Hol lesz a következő fellépés, vagy hogy lehet önöket megtalálni, akár itt a környékbelieknek, akik szeretnének énekelni?
Igen, az egész megyéből jártak, sőt megyén túlról is a stúdiónkba. Gencsapáti Művelődési Házban lehet minket megtalálni, és a legközelebbi szereplésünk majd a Gencsi Söprű, a pünkösdi vasárnapon lesz Gencsi Söprű rendezvény alkalmával.
Az milyen jellegű rendezvény? Gondolom valami néptánchoz kapcsolódik.
Az egész régiónak a néptánc fesztiválja csodálatos.
Van olyan leányzó, aki néptáncol is esetleg? Hát persze, itt most emelkednek a dalok, a karok, már én is úgy dalban mondom el, szóval, hogy a tánc és az ének az jól kiegészíti egymást, akkor talán lehet, hogy nehéz is volt most megállni, hogy ne táncoljon.
Hát igen, egy kicsit azért a lábam azért így elkezdett járni a dalok során.
Mert a lüktetés ott van a szívében, a lelkében, a vérében és a lábában, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy a Havasi Népdal Stúdió fiatal leányai ilyen jókedvűen indították az országjáró mai műsorát, amely a virágos Herényútról, Herényi Virágútról jelentkezik, játék a szavakkal, játék a természetben. Szóval tartsanak az országjáróval egészen 17:30-ig.
Túrák, tájak, élmények. Országjáró vándorbút.
És a folytatásban akkor most ismét az országjáró vándorboté, a főszerep Domokos István vigyáz rá, és el is hozta ide a Herényi Virágútra.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia, itt van az országjáró vándorbot, itt van a világ közepe Herényben, ahol a vándorbotot leszúrjuk, és ugye Szombathely az ugye Herénnyel határos városrésze, és azt is mondják az itteniek, hogy a Szombathely virágos kapuja Herény. A folytatásban érkezett hozzánk Károly Frigyes, a Herényi Virágút ötletgazdája, illetve az Elte Bolyai János gyakorló általános iskola és gimnázium nyugalmazott igazgatója. Szóval egy gondolat, ami szárba szökkent, ugye, és lett belőle virágút.
Így van, 2002-t írunk, itt van egy eléggé lepukkadt kultúrház, és annak idején az volt a cél, hogy ezt valahogy a rendbe kéne tenni, és gondolkodtam rajta, hogy mit lehetne olyan rendezvény kitalálni, ami részben a város vezetésének a figyelmét is, meg a lakosságának a figyelmét is felhívja erre a városrészre, másrészt pedig a helyi identitást is tudja erősíteni.
Mert hogy Herény az egy önálló település volt, majd a 90-es, vagy bocsánat, az 50-es évek tájékán ugye összevonták Szombathellyel.
Az ittenek azt mondják, hogy Szombathelyet Herényhez csatolták, de egyébként...
Nézőpont kérdése.
De egyébként komolyra fordítva a szót, római kori településről beszélünk, Szaváriának volt külső peremkerülete már akkor is, ebben az időszakban. Nos, ez volt a kettős cél, és akkor gondolkodtam rajta, hogy hát mit lehetne, mit lehetne. Tudni kell, hogy a háború előtt itt rengeteg civil szervezet volt, ekkor pedig ez az egyetlen egy, amit mi akkor alapítottunk nem sokkal korábban, a Herényi Kulturális és Sport Egyesület, aminek akkor én elnöke voltam. És gondolkodtam, hogy hát van Borút, van Almaút, itt abban az utcában, ahol én laktam, 11 kertész lakott és kertészet, és itt az egyik végén, itt volt a Prenor, az ország legnagyobb faiskolája, másik végén pedig egy hatalmas üvegházakkal több tucatnyi üvegházat rendelkező szombathelyi kertésztéhez. Na, össze kellene kötni ezt a kettőt, és legyen ez a Herényi virágút. Így indultunk.
De az legelső, vagy az első ilyen virágútes rendezvényük az milyen volt? Szóval akkor sokan voltak itt, tehát nagy volt az érdeklődés ott az elején?
Már a legelején úgy voltunk, hogy az elején nem hitt benne senki, és akkor még itt a ház udvarán egy ilyen kisebb kiállításszerűség volt, de utána azon fellelkesült az is, aki addig nem hitt benne, és akkor gyakorlatilag 2002-ben egy esős reggelen indítottuk el az egészet. Hát te jó Isten, fújjuk le, mondták itt néhányan, mondtam, hogy nem, ezt most már el kell indítani. Délutánra 30 ezer ember a borvirág sarkokban, mert akkor olyanok is voltak, borvirág sarok, hogy van, mondták azt, hogy hát nem hittünk benne, de milyen jó ötlet, és azóta is, hála Istennek, 22. alkalommal rendezzük.
És ez egy ünnep az ittenieknek, hogy itt a herényeknek, mert ugye erre készülnek egy egész éven át, rengeteg önkéntes is dolgozik mindezen, és ugye beszéltük itt tanárurral, hogy maga a virág meg a növények szeretete, hogy ezt ugye sikerült itt hát tovább örökíteni a jelenbe, és azért az emberekre is olyan formában hat, hogy akár a saját portájuk is rendezettebb.
Herény mindig is egy ilyen értelme rendezett világ volt, hiszen itt állunk a Béketéren, ami egy Erzsébet liget, a Gotthárd kastély szomszédságában, és ők már a 17. században üvegházban növényeket termeltek, vagy hát saját maguk számára, és gyakorlatilag ez áttevődött ide napjainkra, és mióta a virágút van, szembetűnő volt mindenki számára, hogy azóta a környék sokkal rendezettebb, az itt élő emberek a saját portájuk környékét sokkal inkább rendben tartják, és ha valaki ide eljön, látja, hogy milyen gyönyörű zöld szigete, hiszen itt van még a Kámoni Arborétum, ne felejtjük, ami tulajdonképpen Herényben van, a Kámoni Arborétumnak a nagy része, csak a bejáratának a fele Kámon, fele Herény, de maga az arborétum része itt van a herényi terület.
Ennek mi lehet a magyarázata, hogy már egykor elejénk és hát rájöttek arra, hogy itt virágot, meg különbözőféle növényeket érdemes telepíteni, nemesíteni. Jó a föld?
Így van, a taiskolázáshoz ideális, meg kötöttebb egy kicsit a talaj, és hát valaki, aki annak idején földlabdás facsemetét vásárolt, az tudja, hogy nem mindegy, hogy szétesik-e az a földlabda vagy sem. Tehát tulajdonképpen ilyen értem, a talaj az egy nagyon jó adottságú talaj volt ahhoz, hogy főleg faiskolázáshoz, de egyáltalán disznövény kertészkedéshez.
Tehát beszélt arról, hogy egy-két ember hittek is, meg nem is, de már azért kiteljesedett, azt jelenti, hogy itt Herényben több utcában ugye megjelennek a mai napon a virágosok, faiskolások, és ugye kínálják a portékájukat, meg hát egyszerűen csak meg lehet csodálni ezt a sok szépséget.
A mai napon például 32 kertészet van itt, és ők mind helyiek, tehát néha meg szoktunk hívni érdekességképpen máshonnan is kertészeket, de döntően Kámoni és Herényi identitású kertészek. Ez azért így mondom, mert van, aki most már nagyon sok terület beépült ezen a környéken, és lehet, hogy a faiskolájuk már máshol van, de ők akkor is itt élnek, és Kámoni Herényi identitásúnak vallják magukat.
És tanár úrnak mi a kedvenc virága?
Bocsánat, hogy ilyet mondok, hogy a kertész, a feleségem, kertészmérnök, a nagymamája is az volt, az édesapja is az volt, most már nem sokára ők is talán itt éppen megszólalnak, sőt a fia is most végzett Hollandiába kertészként, és ők azt szokták mondani, hogy a legszebb növény az, amit már kivittek a kapun, és el is, és ki is fizették, de visszatérve én nekem a magnólia a kedvencem, ami gyönyörű ilyenkor ebben a tavaszi időszakban korán virágzik, és itt apósomnak is vannak olyan fajtái, amely gyönyörű fehér vagy rózsaszínes színben pompáznak Szombathelyen.
Köszönjük szépen, rá fogunk, illetve megcsodáljuk majd ezeket a virágokat is itt a nap folyamán. Vendégünk volt Károlyi Frigyes, a Herényi Virágút ötletgazdája, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója.
Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem. Száj, száj, felhő, pamacsos, húj le te zápor aranyos, húj le te zápor égi virágpor, égen nyíló bocca virág. Bocca virágból, bocca virágból, hullik a hullik a sárga virágpor. Fönt meg a felhők szállnak az égen, bocca fehérem, bocca fehérem.
A 22. Herényi Virágúton sétálunk itt a forgatagban. Egyre többen érkeznek, a csodálatos jó idő kicsalogatja a kertészkedni kedvelőket. És hát persze vannak olyan kertészetek is, amelyek már több generáció óta itt megmutatják azokat a kincseket, amelyeket gondoznak, nevelgetnek éveken át, vagy akár hónapokon át. Domokos István is sétára indult.
Köszönjük szépen, és hát sok-sok minden látnivaló van itt a Herényi Virágos úton, ha végig megyünk, és még alig múlt 10 óra, fél 11 van, hamarosan nézem az órámat, és sokan vannak, a nap is szépen süt. Úgyhogy ideális eljönni Szombathely közelébe, Herényre, mert az ember, ha rácsodálkozik erre a sok szép virágra, akkor azt gondolom, hogy a napja is jó lesz. De itt a folytatásban érkezett hozzánk Józsa Katalin, aki egyébként kertész, kezi csókolom.
Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Szóval virágból a legszebbet, ugye mindig?
Igen.
Milyen virággal foglalkoznak, vagy virágokkal?
Mi elsősorban évelő virágokkal foglalkozunk, ugye évelő látszáró virágokkal. Ezek olyan növények, amik több évig élnek, és minden évben télen visszahúzódnak, valamilyen formában átterelnek a földön, és utána a következő tavasszal újra kihajtanak, virágoznak, és ezt így csinálják sok éven keresztül.
És ugye Katalin is kertész, sőt még az édesapja is kertész volt, ilyen kertész családból származik?
Igen, én a harmadik generáció vagyok a családunkban. Ugye az édesapám dr. Józsa Miklós kertészmérnök, illetve itt van mellettem az édesanyám, pedig az elsőként végzett kerttervezőként.
Nemzetközi hírű növény nemesítőről beszélünk.
Igen. Igen, és itt a mellettünk levő Prenor Parképítő Kft.-nek volt korábban ő a vezetője, és de leginkább arról ismerik, hogy különféle fásszáró növények nemesítésével foglalkozott.
Na hát ugye Julikát is itt megszólaltatták, már illetve bemutatták Józsa Miklósné. Julika, önnek a virág az mit jelent az életében?
Nekem tulajdonképpen sok minden. Én alapjában véve kerttervező, illetve tájépítész szakon végeztem. Az pedig azt jelenti, hogy a virág ennek a tevékenységnek a csúcsa. Tehát ennek kell szépen helyén lenni, helyén ülni, és aztán ott virágozni, és ott virulni.
Hát igen, mert ugye sok szép virág úgy egyesével az is nagyon szép, de hogyha szépen összepárosítják meg, valamilyenféle formában tervezik, akkor ez egy alkotás.
Ez pontosan. És a puszta földből és a nagyon sokféle adottságból kell ezt valahogy összekalapálni, hogy aki a végeredményt látja, ne a sok küzdelmet lássa benne, hanem a szép végeredményt.
És melyik munkájára a legbüszkébb, most el tudja mondani, tehát amit láttatva a hallgatóknak tudunk érzékeltetni?
Ugye a kerttervezőnek az a gondja, hogy a növényei, amikor átadják a létesítményt, akkor minden még ilyen kicsi, mutatom, de szóval még kicsike, aztán évek során megnőnek, kicsikét átstruktúrálik a szerkezet, most erre kell figyelni, hogy valahogy a rendszert megtartja.
Hát bele kell gondolni, előre kell gondolni, mivé lesz ez a növény, gondolom.
Nagyon-nagyon sok munkám volt, ami maradt, nem maradt, de amire a legbüszkébb vagyok arra, hogy a gyerekeimet nem sikerült nekünk elidegeníteni ettől a szakmától.
Hát aki a virágot szeret, tudom, közhely, az rossz ember nem lehet.
A dolog, hogy a virágot szeret, jó, nem szólnak vissza a virágok, de annál több gond van velük, de sose a gondot vittük, sose úgy mentünk haza, se a férjem, se én, hogy hát ezt nem lehet tovább viselni, hanem mindig az adott problémát igyekeztünk megoldani, megbeszélni ketten, közösen, ha mód van rá. Igazából meg az, hogy már van egy unokám, aki szintén kerttervező lett, és akkor nem kerttervező, hanem kertész lett.
Hát akkor Julikától, igen.
Úgyhogy nekem ez a legnagyobb büszkeségem.
Hát Julika mondja, hogy büszkeség, de itt közben ugye már Katalin is mondta, hogy az egész família kertész a legapróbb, a legkisebb csemete is, ugye?
Hát már nem olyan apró, mert 25 éves.
Idézőjel.
Igen, ő a negyedik generáció a családban, úgyhogy nálunk tényleg így ez apáról fiúra, anyáról fiúra öröklődik.
Ez hogyan lehetett így megtartani ezt a családot, mert ez nagy dolog, hogy mindenki ezzel foglalkozzon, hogy nem akart mondjuk számítástechnikával foglalkozni.
Hát a másik két fiam, ő más irányba ment el, úgyhogy így, hogy volt választék a fiúknak, így aztán egy fiú a kertészetet választotta.
És önök is ilyen kísérletezők?
Hát ez egy folyamatos kísérletezés, mert minden év más, és mindig változik a környezet, meg nyilván az ökológiai helyzet azért az elmúlt időszakban jelentős kihívások elé állítja az egész zöld szakmát, hiszen ez folyamatos hőségnapok számának a növekedése, ez egy óriási kihívás, hogy mindig újabb fajokat, fajtákat találjunk meg azért, hogy tényleg mindig szép és virágos legyen a környezetünk.
Nem akarom mindenkitől megkérdezni a mai nap folyamán, de itt feltétlen meg fogom kérdezni, hogy önöknek a kedvenc virágjuk az mi?
Hát ez mindig változik, nyilván.
Mitől függ az?
Hát folyamatosan. De nekem például az édesapám fajtái közül a legkedvesebb az egy piros levelű törpecserszömörce. A lila nevet viseli, és ez egy rendkívül hálás növény.
Látványos is.
Látványos is, meg nagyon szárazságtűrő. Tehát pont ezt a mostani ökológiai helyzetre rendkívül jó megoldás.
És Julika erre mit mond?
Csatlakozom az előttem szólóhoz. Ez egy hosszú növénysornak tényleg egy csúcsa, ami Európába ismerté tette. Csak ma is nemzetközileg szaporított fajta, mert annyira különleges, annyira dekoratív, hogy a cserjék világába.
Nagyon szép.
Nem növi ki a kertet. Ugye
ez fontos.
Sok kis kertre kell gondolni, nem növi ki a kertet.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és ilyen lelkesen beszéltek a virágról. Ezért is érdemes eljönni, mert virágok vannak, és sok jó ember helyében.
Köszönjük.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játék kérdésünk így hangzik: a magyar népi világban melyik virág a nőiesség szimbóluma? Nem nehéz a kérdés, tehát melyik virág a nőiesség szimbóluma? 0639666 az SMS számunk, a leggyorsabb helyes megfejtőnk pedig vendéglátóink ajándékát kapja majd. Fél 11 van, a folytatásban már is kiderül, kik lehetnek a gencsapáti legény cég tagjai, és hogy kapcsolódik a házasságkötés az igazlátáshoz. Majd virágok a népviseleten és a kalapba tűzve, a gencsapáti Seprű Néptáncfesztivál kulisszatitkai, majd közel 30 hektár és több mint 3000 fa és cserjefajta színpompás virágillatú séta a Kámoni Arborétumban. A 22. Herényi Virágút helyszínéről jelentkezik ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk ezen a virágos úton egészen 17:30-ig, már is folytatjuk, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A csoportos utazások számának további növekedésére számít a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos utazásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság online felületén. A díjmentes kísérői kedvezményt kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. A motorosokat ellenőrzik a hatóságok a Mátrában. A motoros rendőrök a szezon végéig folyamatosan jelen lesznek a szerpentines szakaszokon, elsősorban azért, hogy megakadályozzák a gyorshajtások miatt bekövetkező baleseteket. A jó idő beköszöntével egyre többen motoroznak az utakon, és közülük sokan keresik a kanyargós, emelkedős, lejtős hegyi utakat. Megdőlt a pályacsúcs az Ultra Balatonon. Bódis Tamás 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt teljesítette a 209 kilométeres távot. A nőknél egy spanyol futó ért elsőként a célba, ő kevesebb mint 18,5 óra alatt kerülte meg a tavat. Idén rekordszámú 433 egyéni induló állt rajthoz, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultra Balatonon. Az útvonal több mint 50 balatoni települést érint. Sok napsütésre számíthatunk, ma a gomoly felhők mellett eső nem lesz, a szél nagy területen megélénkül. Napközben 20-25, késveste 15-18 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
A mai műsorban a Herényi Virágút, titkait, kincseit, értékeit és a környék érdekes embereit is megismerhetik ebben a csodálatos tavaszi napfényben. Érdemes eljönni Herénybe, és hogyha valaki kertészkedni van kedve, az hazaviheti azokat a csodálatos palántákat, amelyeket itt meg lehet csodálni, meg lehet nézni. Na de hát, hogyha már ilyen dalosan kezdtük az Országjáró műsorát, és a néptánc is szóba került, kalandozzunk tovább, mondhatnám, táncoljunk tovább Gencsapátiba. Domokos Istváni a szó.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia. Itt a világos úton végigmentem, és hát a cégény legények, ugye jól mondom, legény céhek, pontosabban így használják, mert itt többen forgatták ezt a kifejezést. A legény cég az hát nem egy mindennapja a mai világban már, hogy ez mit tartalmaz, milyen tartalommal bír.
Így van, a legény cég az korábbi században is már voltak legényszéhek, és mi is tulajdonképpen újjá alapítottunk egy legényszét Gencsapátiban, mert korábban a katolikus legényegyet volt, és ott is voltak legényavatások, tehát mindig jelentkeztek a legényjelöltek, úgymond. Nálunk most puhaboknak hívják a legényjelölteket, akik úgy érzik, hogy most már elérkeztek abba a korba, amikor már legények lehetnek. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen legény az lehet, aki már elvégzi a felnőtt emberi munkákat. Régen ez azt jelentette...
Van szakmája, mondjuk.
Hát van, így van. Hát szakmája is lehet, illetve régen ugye azt jelentette, hogy tudott a mezőn dolgozni, együtt a felnőttekkel kaszálni, aratni, tehát részt vett ezekben a munkálatokban. Nyilván ma egy kicsit ez más megközelítésben van.
És akkor a nevét is elmondom, bemutatom, ugye Tóth Tamás, de sokan úgy hívják, hogy Tápi.
Így van, ez a becenevem, ez mondjuk csak a katonaságból ered, de ez nincs köze a legénycéhez ilyen szempontból, de emberes életet jelentett nekem ennek a folyamathoz kapcsolódásához, mert én nem Gencsapátiban lettem felavatva legényé, de onnét hoztam vissza egy barátommal 98-ban, amikor újra alapítottuk ezt a gencsapáti legénycét.
És hát magával jött kedves fia is, aki szintén ugye Tóth Tamás, csak az ifjabbik. Egy legény ember milyen viseletet ölt magára?
Hát ilyen,
ilyenkor.
Ilyenkor ünnepi viseletet veszek magamra. Ezt igazából ezt szoktuk, én mindenhol ezt veszem föl általában.
És ha magáról egy ilyen viseletet, ilyen legényes viseletet, ugye lajbi, bokscsizma, egész szépen néz ki, tehát ilyen feslegény, akkor hogy másképpen lépett ki mondjuk ma reggel az utcára? Hát, megkalapol a fején.
Igen, ilyen különlegesebb nap ilyenkor.
És az apukánál ez a bot?
Ez a legénybíró botja, mert a legénycének...
Egy faragott bot.
Így van, ezt pontosan az egyik alapító faragta, illetve van céládánk is, C-könyvünk is van, legénycímerünk és C-korsónk is van.
Van itt ebben a botban írás, ékírással és többféle minden rajta dísz. Mit írtak föl rá?
Így van, nagyon jól látja. Végülis minden legénybíró, aki legénybíró lett, az belevéste rovásírással a nevét, mert a legénybíró az, azt úgy mondják még, hogy első legény, akit a legények maguk közül kiválasztanak, aki...
A vezér.
Így van. Tehát akit megtisztelnek és elfogadják, amit mond.
És ebben a nagy ládában, ez a legény láda?
Így van.
Mi rejtőzik, mi lakozik?
Hát a C-nek a relikviái, illetve hogyha megyünk egyéb programokra, ahol gyerekeket ilyen próbák elé állítunk, ilyen legényes próbák elé állítunk, ahhoz vannak benne apróbb dolgok, de egyébként a relikviák az alapvető dolgok, a C-könyv, a legény C-könyv, a C-korsó, illetve a legény címer, és ugye itt van a legénybírónak.
És egy ilyen könyvben, egy nagy könyvben, a C-könyvben mi van beleírva?
A C-könyvben a legényeknek az összes olyan dolgai, feladatai, illetve a legényavatásoktól elkezdve a húsvéti locsolásig, a vördös locsolásig, a májusfaállítás, illetve kitáncolás, aztán a betlemezés, regülés, tehát az évközi szokásoknak megfelelő dolgokat feljegyezzük ebbe a C-könyvbe.
És vannak legények?
Így van, persze minden közösség.
Hát most itt a jelenben.
Ezt akartam mondani, mint minél közösségben vannak hullámvölgyek nálunk, és azért több legény kinősült, akik a kinősült legények itt igazlátóknak hívjuk, és ezért egy ideig nem minden évben van úgymond legényavatás, de most
újabb és újabbak, és jön majd a következő generáció.
Ez az év pont egy ilyen év, amikor ismét megfiatalodik, megújul a legény cél, hiszen négy jelölt jelentkezett, köztük itt van a fiam is, úgyhogy már köröztapát is választottak.
Hát ez nagyon jó, és én már is tovább lépek Varga Csabához, ugye, mert hogy van egy néptánc együttes itt Gencsapátiban, ahol szintén ugye a hagyományőrzés az egy főszerep, központi szerepet kap, és hát önök is azért elég szép számmal vannak, és jelentős sikereket érnek el.
Hát igen, ez a tánc együttes, ez körülbelül 80 évvel ezelőtt alakult, aztán voltak ilyen hullámvölgyek, megszűntek újra.
Hát csak a szépről beszéljünk, de a hullámvölgyekről, de már a hullámvölgyek is fontosak, mert abból is ki kell jönni.
A régmúltból is azért szép, hogy tulajdonképpen az első országos parasztáncversenyen szóló kategóriában Vince Fári bácsi lett az első szólótánc bajnok Gyulán. A táncegyüttes ugyanazon a versenyen.
Jó messzire elment, mondjuk Gyulán lett
hát
első.
Ott volt megrendezve a verseny. A táncegyüttes, meg Jancsi Várbunkkal második lett az országos versenyen. Úgyhogy voltak ott akkor régen szép.
Büszkeségek elődő.
Természetesen. Csak aztán az volt a probléma, után 84 körül feloszlott a táncegyüttes, és 93-ban újra alakultuk. És az a 93-as új alakulás, ez lett tulajdonképpen az a csoda történet, mert erre végül is senki nem számított, hogy ez ide fog kikerekedni. Olyan sikereket értünk el, kérem szépen, hogy sokan díjasok lettünk, muharai díjasok lettünk, többször is kiválóan minősült, bejártuk tulajdonképpen szinte egész Európát, Varsótól Isztambulig. Úgyhogy ez szenzációs.
És ugye az előbb mondtuk itt, hogy a Tóth Tamás esetében apa és fia, hogy Tápi névre hallgat, és önnél is nézem, hogy valaki azt mondta, úgy szólít, hogy Szőke. Majd ő tudja?
Tulajdonképpen engem máshogy nem ismernek országos szinten.
És hogyan jött ez a ragadvány név, hogy Szőke?
Az apám volt a Szőke, én voltam a kis Szőke. Aztán, amikor az apám meghalt, én lettem a Szőke. Az faluban se, egyszer nem is tudják a nevemet, csak úgy tudják, hogy Szőke.
És mikor táncolnak legközelebb?
Május 9. 9-én Kapuváról lesz egy minősítő verseny.
Ott kell legyünk. Köszönjük szépen, minden jót addig, és további jó egészséget mindenkinek.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Legalább egy kilométert kell annak sétálnia, aki végig sétál a Herényi Virágúton, de van, aki nagyobb léptekkel tudja mindezt megtenni. Spiegel Zoltán érkezett meg hozzánk, és különleges segédeszközt is használ, és így szépen átnézett a fejünk fölött. Szóval az a lényeg, hogy gólyalábon is végig lehet menni a Virágos úton.
Így van, gólyalábon is végig lehet menni, illetve ki lehet próbálni a Mondmolka játszótérnek majd hamarosan a játékait, ami a népi kultúrára, igazából a régi népi eszközökre, használati tárgyakra épül, kicsit fejlesztő, nem csak a gyermekeknek, hanem az egész családnak egy jó kis szórakozás.
Mond móka, tehát, hogy ez egy móka is, meg el lehet vinni messzire a hírét. Hát honnan érkeztek egész pontosan önök? Herények, vagy távolabbról érkeztek?
Minden a szomszédból, Gencsopátiból érkeztünk. Az előttünk szólókhoz hasonlóan mi is a néptánc csoportnak a tagjai vagyunk.
Na de gólyalában nem lehet néptáncolni, mert próbálta már? Csak úgy brahiból kipróbálta?
Természetesen.
És lehet?
Hát egy-két lépést lehet tenni, így van.
Hát akkor a merészebbek is elkezdhetik, de lényeg az, hogy Gencsopátiban úgy hallom, úgy látszik, hogy egy nagyon jó közösség van, és akkor ezeket a hagyományos játékokat most elhozták ide a Herényi Virágútra. Látom a gólyalábat, de hozott mindenféle madárfelismerő kártyákat is, természetesen fára festve.
Így van, nagyrészt a fát használjuk, mivel az egy tényleg egy hagyományos matéria erre, amit tudunk használni. Használunk olyan tárgyakat, hogy fateknő, kukorica, különböző kis zománcos edények, ami, és a játékainknak a nagy része az ügyességi, fejlesztő játékok, logikai játékok, és erről szól az egész, egy közös játék. Vannak nagy társas játékaink, amit a családok együtt tudnak játszani.
Együtt tudnak kertészkedni, utána együtt tudnak piknikezni, együtt tudnak társasjátékozni, és nagyon fontos, hogy természetes anyagokat használnak.
Így van, kerüljük a műanyagot, úgyhogy amit találunk, amit fából meg lehet alkotni, ezt megpróbáljuk.
Na most, hogyha én itt szemben állok önnel, Zoltán, akkor látok némi szarkalábat a szeme alatt, de azért ön egy másik korosztály, mint aki mondjuk a gólyalábazást, vagy a, nem tudom, a kukorica morzsolást már saját életében megtapasztalta, vagy voltak olyan nagy szülők, akik ezt megmutatták önnek?
Természetesen falun nőttünk fel, úgyhogy ez benn volt a mindennapjainkban. Egyébként a játékaink nem csak a gyerekeknek szólnak, amit mondtam, hanem a felnőtteknek is, úgyhogy nincs, a játék az játék, az akárhány, milyen korúak vagyunk, a játék az játék.
Akkor játékos lelkületű emberek kellenek ahhoz, hogy jól érezzék itt magukat. Gondolom, ön is ilyen, mosolyog a szeme.
Így van. Hát ezért mond móka, bent a móka, úgyhogy muszáj jókedvűnek lenni.
Mi az, ami leginkább megdöbbenti a mai gyerekeket? Hogy mi az, amire legjobban rácsodálkoznak, amikor elmennek az önök mond móka játszóházába? Tehát, hogy mik azok a játékok, amelyek örök érvényűek lehetnek, csak lehet, hogy ma kevesebb vásárolható ilyen a játékboltokban.
Ahogy említettem, próbáljuk behozni a régi használati tárgyokat, például a kis tárcsás telefon, és nagyon-nagyon jó érzés látni az, hogy a szülők elmondják, hogy ó, régen én ezt, tehát hogyan használtam. Jönnek nagyszülőkkel, és akkor a különböző kis merítőkanalakra, akár egy kukorica torzsára, hogy rá tudnak csodálkozni maguk a gyerekek is, illetve a szülők, nagyszülők, hogy elmondják, hogy hogyan is játszottak ezekkel régen.
És ezeket a mókákat gondolom másfele is mondják, tehát hogy azért fesztiválokon vagy ilyen családi rendezvényeken lehet önökkel találkozni, lehet ezeket a csodákat kipróbálni.
Így van, itt a megyében most már majdnem minden nagyobb, kisebb rendezvényen, családi napokon, falunapokon ott vagyunk, illetve megyünk megyén kívülre is, de már eljutottunk határon túlra is, úgyhogy igen, hál' Istennek van rá kereslet is, és sokan vannak, akik már követnek bennünk, és családi program része, hogy nézik az oldalunkat, hogy merre fele járunk, és a családi program úgy alakul, akkor jönnek és játszanak velünk.
Gencsapátiba is érdemes volna egyszer az országjárónak elkanyarodnia. Biztos, hogy a néptáncos közösség is így ugyanolyan erős közösség, mint a Herényiek Virágos közössége. Nyilván itt most a virágok között a játék is ott van minden egyes lépésben, de van-e olyan virág, amit ön szívesen hazavisz, ha más nem a lelkében?
Hát nekem a kedvencem a levendula, úgyhogy az otthon a ház körül is van, úgyhogy az mindenképpen, bár ezt néptáncban kalabban nem igazán szoktuk használni. Itt a vidéken egyébként a kalabban rozmarinszálat szoktak nagyrészt tűzni. Itt a vidékre nem nagyon jellemző, hogy virágot tesznek a kalabba.
Na de itt most azért van jó sok virág, amit megcsodálhatnak, meg persze játszhatnak is a Mond Móka játszóházban. Spiegel Zoltán hívogatta önöket, és akkor most gólyalábbal el?
Hát gólyalábbal el.
Köszönöm, hogy megállt nálunk.
A napsugára minden hajtást locsolok, így egyszer hozzád is eljutok, útnak indulok. Hajtsad szívem, még
Sétálunk tovább a Herényi Virágúton, és hogyha már Herényből elindulunk, akkor már is megérkezhetünk Kámonba, és ott is van egy csodálatos zöld felület, egy csodálatos arborétum, amit érdemes megkeresni, és hát kollégám Domokos István már is az arborétum titkairól fog érdeklődni. Kollégámat keresem itt a tömegben, remélem nem vesztél el. A Kámoni arborétum titkairól fogunk beszélgetni.
Igen,
mindjárt.
Vagyunk. Köszönjük szépen, meg vagyunk, sokan vagyunk egyébként ezen a virágos fesztiválon, itt Herényben a Virágút fesztiválon, de hát azért egymásra találunk, miközben persze rácsodálkozunk a sok-sok szép virágra, mert hogy Németh Gábor érkezett hozzánk, a Kánomi Arborétum igazgatója, hát az is egy fantasztikus hely, gondolom.
Nagyon fantasztikus, igen. 27 hektáron 3500 fás növény található, tehát nagyon szép, nagyon látvány, és főleg most, mert a liliumfa...
Bezöldül, virágzik.
Virágzik, igen. Igen, igen. Tehát tele van most havaszépékkel, amik virágoznak, liliumfánkkal, virágos somókkal, tehát teljes virágszőnyegünk van. Múlt péntkén nyitottunk egy új japán kertet, tehát nagyon látványos, nagyon sok vendégünk van.
És ha az ember egy ilyen túrára készül, és a Kámomi Arborétumba el akar menni, akkor elég oda egy nap?
Nem, ha megszállott valaki, akkor napok kellenek hozzá.
Hát én emlékszem, amikor arra jártam valamikor, az ember ott megáll, olvasgat, nézelődik, szóval nem tudom, azon túl még ki is pihenni magát. Egyszerűen akár egy hetet is el lehet ott tölteni.
Hetente mindig más arcát mutatja, tehát azáltal, hogy szinte egész évben vannak virágzó növényeink, mindig más lehet látni. És ezáltal érdemes gyakrabban eljönni, mert ugye kezdődött a hagymások virágzásával, utána a liliumfák virágoztak, most lassan jönnek a fáspünkösi rózsák, a rododendronok, havaszépék, tehát mindig van valami látvány, ami miatt érdemes eljönni.
És itt ugye olvasom, hogy élő fát ültettek, és ugye egy emlékművet képeztek?
Az dendrokor sziklakertnek hívják, Retkes József volt az arborétumnak a egyik fő kutatója, és az ő ötlete alapján volt egy sziklakertünk, ami az ő ötlete alapján 16 féle növénye lett beültetve patchwork-szerű foltba, tehát különböző színek, különböző alakba lettek kiültetve, és egy nagyon látványos dendrokoros sziklakertünk lett, aminek a tetejére múlt pénten raktuk fel Szervászusz Istvánnak egy életfa szobrát. Tehát egy gyönyörű szép Szervászusz szobrunk is van most már, tehát ez plusz látványelem a tavak mellett.
Ezt hogyan képzeljük el? Szóval ez nem egy mindennapi egy ilyen szobor.
Az nem volt egyszerű. Szervászusz Istvánnal se összejönni, lebeszélni vele, egy nagyon szép másfél méter magas, nagyon sok hagyományt követő és nagyon sok mondandót mondó egyszerű kis szobor, de mégis egy nagyon látványos. Ráadásul a központi tónál van, mert az arborétumnak nagyon szép vízrendszere van, tehát négy tavunk van, vízesés, egy nagyon látványos vízesélőhelyes rész. A japán kert mellett, tehát visszatükröződik a tóba, a cédruszok, ez a dendrokorsziklakert, a japán kertnek a virágzó azáleái, tehát egy kifejezetten szép rész.
Növényből vagy fából mintegy 3200?
3500.
Az ország, 3500.
Az ország legjobb fás gyűjteménye. Igen.
És gondolom ez valamiféle rendszer szerint ültették, vagy mi volt itt annak idején a rendező el, amikor az eleink ezt elkezdték tervezni?
Tehát igazából az Erdészeti Tudományi Intézet a kezelője. Tehát Soproni Egyetem Erdészeti Tudományi Intézet erdészeti kutatóközpont volt, tehát a plantások azok teljesen szabályszerűen, tehát sok táblaszerűen lettek kitelepítve, viszont a többi részen az esztétikai élmény volt a lényeg. Tehát ott az volt a lényeg, hogy szép legyen, látványos legyen, és különböző tagok vannak térképes, úgy van bemutatva a növény, tehát a növények térképen megtaláljuk, viszont az, hogy nem egymás után sorba-sorba, hanem az esztétikai élmény, hogy jó legyen, és minél látványosabb legyen.
És ugye mindez kutatóbázis és meg egy oktatóhely.
Igen, van egy 1000 négyzetméteres látogatóközpontunk, ahol állandóan konferenciák vannak, kiállítások vannak, tehát ott egy plusz látvány van, tehát nem csak az arborétumba jönnek be az emberek, hanem minden hónapban más kiállítás van látogatóközpontban, és azt is lehet látni.
És mit lát, hogy fiatalok, iskolák azért ott vannak, mert azért itt földrajzórát lehet tartani, vagy biológia órát?
Igen, sokan jönnek, tehát nyugdíjas csoportok, iskolás csoportok, de ilyenkor főleg tavasszal, akkor tömegével jönnek az emberek, tehát közel 40 ezer látogatónk van egy évben.
És önnek, hogyha ebben az arborétumban ott van a Kámomi Arborétumban, akkor mely szeglete az, ami a szívéhez közel áll?
Hát az öreg park, mert az Csák is 1890-es években telepítette, tehát az 130 éves fák vannak, tehát igazi matusálemek, sőt 250 éves kocsás hölgyeink is vannak, tehát igazából látványos ott az öreg fák között, menni.
És ezt hogyan lehet tovább örökíteni, hogy mondjuk 100-200-300 év múlva is mindez így egybe legyen? Tehát itt pótolják a fákat, a növényeket időközben, ha az szükséges?
Igen, folyamatosan ültetünk új növényeket, hogy a klímaváltozásnak is megfelelően próbálunk, tehát klímakutatás is folyik nálunk az Erdészeti Tudományos Intézet keretein belül, és a klímaváltozásra megfelelő, tehát akár tölgykutatás, tehát különböző tölgyfajok, fajhibridek vannak kiültetve.
Fenyőben is, ugye, ott vannak, hogy kutatnak.
A fenyő volt az 50-es, 60-as, 70-es években, de most a fenyő háttérbe szorult valamennyire, tehát most a lombosok vannak előtérbe, tehát a fenyőkutatás, mint hatalmas genetikai érték, az megvan továbbra is, de most elsősorban a tölgykutatás, lombos, illetve exóták, főleg Törökország kis-ázsiai növényeknek a tesztelése folyik.
És hogyha itt beszélgetésünk végén mondjuk senki nem tudna erről semmit, erről az arborétumról, találkozik valahol messze földön valakikkel, akkor mi az az egy-két mondat, amit mond nekik, hogy miért jöjjenek el, miért nézzék meg?
Talán az ország az egy legszebb arborétuma, legalábbis nekem a legszebb mindenképpen. Tehát minden hónapban igazából, vagy minden héten van látnivaló. Tehát már Karácsony környéken a tündérfa virágzik, utána a hagymások, tehát mindig van valami látnivaló, össze az őszi lombszín, tehát mindig lehet valamit látni, és egy annyira szép festői, hogy patak folyik ott végig, tavak vannak, vizesés van, gyönyörű szép kitett részek, dendrokos sziglakert, illetve hatalmas fajta szortiment.
Ismerőseim mesélik, hogy ők azért szoktak ide kimenni, mert számukra ez egy gyógyhely, egy gyógyító hely. Leülnek, ott vannak, hívják a friss levegőt, és úgy egyszerűen átszellemülnek, és megváltoznak, mintha kicserélték volna őket, úgy jönnek onnan el.
Úgyis ez volt a szempont itt a japán kert kialakításánál is, hogy volt egy központi szigetünk, egy több mint 600 négyzetméteres, és azt betelepítettük, tehát pont egy nyugalom szigetévé próbáltuk, tehát föl lehet menni egy japán típusú hídon, és pont az volt a szempont, hogy egy nyugalom szigete legyen, ahol teljes az ember, ki tud kapcsolódni, pihenőpadok vannak kirakva, tehát pont az, hogy az ember különösen nyúszik az arborétumot, ott még jobban meg tud.
Legyen így, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt, Németh Gábort hallhatták, akinek van kedve, és azt mondom, hogy legyen kedvük elmenni a Kámoni Arborétumba, mert tényleg egy felüdülés, kikapcsolódás, és hát látvány, a szemnek is gyönyörű, és hát az ember talán még formája is.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
A folytatásban pedig sétálunk tovább, és most a tekintetünket az ég felé, pontosabban a fák felé irányítjuk Kelemen Tibor pedagógussal, aki a Gotthárd Jenő általános iskolából érkezett. Mindig figyeli a madarakat? Itt azért van szerencsére jó nagy fa fejünk felett, és hát ez egy zöld felület, Herényi Szombathely emerésze, tehát itt szerintem madarakat is lehet látni, hallani biztosan.
Igen, mindenképpen. Hát ugye én 79 óta Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületnek is a tagja vagyok, tehát gyakorlatilag ez így egyéb hivatásból kifolyólag napi szinten foglalkozom én madarakkal, tehát én ahogy megyek bármerre, ott mindenképpen, ami történik, zajlik, ugye most az ősz, vagy a tavaszi madár vonulás, illetve költés, ez elkerülhetetlen, hogy figyelgetjük.
És hát viszi a gyerekeket is, hogy ismerjék meg minél jobban az őket körülvevő természetet.
Így van, és épp ezért még annak idején 97-ben ez egy országos kezdeményezés különben, tehát az országban több helyen van ilyen, hogy madarásul is program. 97 óta mi is csináljuk itt a Kámoni iskolában, Gotthárd Jenő iskolában, heti rendszerességgel, és ez főleg terepi foglalkozásokból áll. Én úgy gondolom, hogy a természetet meg a madarakat legjobban ott kéne a természetbe élőbe lehet megfigyelni és megtanulni.
Itt mellettünk most a Dottó vonat hívogatja az utazásra az érkezőket, na de önök, hogyha már mennek a természetbe, akkor lehet, hogy kerékpára is pattanak, mert az is egy másik szerelem.
Így van. Hát ugye mi kertvárosi iskola vagyunk, tehát eleve nagyon sok gyerek jár kerékpárral az iskolába, de 2016 óta Bringa akadémiás programot is szerveztünk, illetve tartunk az iskolába gyerekeknek. Ez 5.-6. évfolyamon felmenő rendszerben van, heti rendszerességgel a testnevelés órákba integrálva.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy héten egyszer a torna óra az abból áll, hogy kerékpárra ülnek, de hát gondolom előtt azért a KRESZ szabályaival is ismerkednek, mert ez nagyon fontos. A biztonság az első.
Így van. Az egész év az úgy épül fel, hogy az őszi-tavaszi időszakban inkább gyakorlatias jellegű, tehát kín a pályán vagy a közeli kertek, utcák forgalmába kerékpároznak, a gyerekek közlekedésbiztonságot tanulnak, kerékpáros ügyességfejlesztésen vesznek részt, illetve a téli időszakban elmélet is van, ahol megtanulják gyakorlatilag a kresztábláktól elkezdve a forgalmi helyzeteket, a kerékpárnak a részeit, kötelező tartozékait, és mindent, ami gyakorlatilag a kerékpáros közlekedéssel összefügg.
Örömmel láttuk, hogy ide a Herényi Virágútra is lehet jönni kerékpárral, már a terep adottságai miatt, meg hogy a terület is gyönyörű, fás, növényes, zöld, meg hát le is lehet kötni a kerékpárt, sőt a Herényi Közösségi Házban egy kerékpáros pont is van, tehát hogy tényleg ez egy ilyen kerékpáros közösség környék.
Igen, igen. És egy újabb kezdeményezés is van, ugye ez Pesti központtal indult, Spanyolországból kezdett el elterjedni, gyakorlatilag ez a Bicibusz nevű program, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egy héten, egy napon a gyerekek szülői, tehát nem feltétlenül tanár, pedagógus, hanem szülőknek a segítségével egy adott útvonalon a lakóhelytől az iskoláig eljutnak, és akkor ott egy megálló pont is van, illetve beszálló pont, ahol az útvonalon lévő gyerekek még be tudnak társulni a kerékpáros konvojba, a bicibuszba. Hát ez még kezdeményezés nálunk, még próbálkozunk, de a profilunkban mindenképpen beleférhet, és egy jó kerékpáros ötlet, jó program. Ugye kertvárosi iskola lévén nagyon sokan járnak kerékpárral eleve iskolába, és hát az egészséges életmód szempontjából mi is nagyon szorgalmazzuk.
Biztos vagyok benne, hogy ez egy jó kezdeményezés, hogy a gyerekek minél többen kerékpárral érkezzenek, és hát gondolom az is egy jó program, hogyha mondjuk a kerékpárral olyan természeti pontokat keresnek fel, olyan természeti látnivalókat, ahol mondjuk a távcsövet is előveszik, és a madarakat is figyelik.
Igen, hát így a kettőt még ötvözni nem ötvöztük, de a Bring Akadémiás tanulókkal mindenképpen rendezünk kerékpártúrát, ami egyrészt a Bring Akadémiás anyagnak a része, tanév végén, 5. évfolyamon és 6. évfolyamon is, illetve szeptember 22-én az autómentes napon rendszeresen most már azt mondom, hogy több évtizede szervezünk kerékpártúrát, hát változó helyszínekre.
Ökoiskola, Gotthárd Jenő általános iskola, gondolom ez az egész életmódot áthatja az iskolán belül. Esetleg van iskolakertjük?
Igen, igen, van iskolakertünk, ilyen kis magas ágyások, kollégám.
Persze, hát mondjuk meg, hogyha ki a gazdája ennek.
Kollégám Lukács Gábor, biológia szakos kollégám szervezi, és ő ötlete volt, illetve a mai napig ő koordinálja, és gyerekekkel nagyon lelkesen ápolják a iskolakertet.
Hová lesz a következő bringatúra? Tudja-e már, jó az idő, lehet kerékpározni?
Hát most már igazság szerint az évig Bring Akadémiás Bozsoki kerékpártúrára fogunk menni, ez június elejét érinti, amikor már egy kicsit kifelé megyünk a tanévből, már talán annyi tanulnivaló nincsen, és akkor egy ilyen kis kerékpáros kikapcsolódással befejezzük, illetve lezárjuk a Bring Akadémiás évet.
Na hát akkor kerékpárra fel, kívánom, hogy nagyon sok kerékpáros diák kerüljön ki innen, a Kámoni Arborétum környékéből, illetve Herényből, mert hogy ez egy jó kezdeményezés, hogy a kerékpár az a testnevelés óra része, illetve madarásuli része is, és még van egy gondolat.
Igen, a kerékpárral kapcsolatban itt nagyon jók a visszajelzések, mind a gyerekek, mind a szülők részéről, tehát nagyon jó ötletnek tartották, és azt szorgalmaznák, hogy ez mindenképpen mindenhol máshol is legyen kötelező, mert annyival többet ad a gyerekeknek, annyival magabiztosabbak a gyerekek, és annyival bátrabban közlekednek, hogy talán a balesetek elkerülése szempontjából ez mindenképpen üdvözítő.
Legyen ez most itt a végszó, de az ötlet jó, vigyék tovább, guruljanak vele tovább. Kelemen Tibor pedagógus, a Gotthárd Jenő Általános Iskola madarás suli szakkörvezetője, illetve a Bringa Akadémia alapítója volt az Országjáró vendége.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Pontosan 11 óra van, jó napot kívánok, Cifra Szilvia vagyok. A kertépítés nem játék. A folytatásban az óvodás kertépítőverseny lelkes kiskertészei érkeznek hozzánk, akik egy-egy meseihlette témában ültettek növényeket, palántákat, és rajzoltak, festettek, gyurmáztak hozzá illő miniszereplőket. Majd kamilla, cickafark, menta és levendula, gyógynövények és gyógyító illatok a herényi virágút színes, virágullatú fargatagában. Innen a herényi virágútra jelentkezik ma az Országjáró magazin. Tartsanak velünk, a hangok segítségével lépjünk együtt tovább a virágszőnyegen egészen 4:30-ig. Már is folytatjuk a felfedezést, előbb azonban krónika, Budapesten a stúdióban Garami Zsuzsa.
Az oroszok éjjel ismét rakétákkal és drónokkal támadták Ukrajnát, országszerte megszólaltak a légvédelmi szirének. A keleti Dnyipróban legkevesebb 3 meghaltak, 21 megsebesültek, köztük egy gyerek. Robbanásokat jelentettek ki ebből is. Harkivban pedig megrongálódott több lakóház, egy gázvezeték, valamint károk keletkeztek a közlekedési infrastruktúrában. Az éjszakai támadás sorozat után drón törmelékre bukkantak Romániában, a délkeleti Galács városánál. Senki nem sérült meg, de a környéken élő több mint 200 embert elővigyázatosságból kitelepítették, mivel a lelőtt drónok darabjai robbanó anyagot tartalmazhatnak. A tiszta energiaforrások európai felhasználásának gyorsítását sürgette az Európai Tanács elnöke. António Costa az Európai Unió vezetőinek 2 napos ciprusi tanácskozását követő sajtótájékoztatón kijelentette, Európa stratégiai függetlenségét és stabilitását csak a gazdasági kiszolgáltatottság csökkenésével és az energiabiztonság szavatolásával lehet biztosítani. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. A Batthyány és Stratmann László Alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és beteg képviselő tagja. Benyújtotta lemondását a kereszténydemokrata néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt. Közösségi oldalán a döntést azzal indokolta, hogy a választási verességből következik a személyes felelősségvállalás. A párt országos elnöksége titkos szavazással egyhangulag nem fogadta el a lemondását. Semjén Zsolt a tisztújításig ellátja pártelnöki feladatait. A csoportos utazások számának további növekedésére számít a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos utazásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság online felületén. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. A motorosokat ellenőrzik a hatóságok a Mátrában. A motoros rendőrök a szezon végéig folyamatosan jelen lesznek a szerpentines szakaszokon, elsősorban azért, hogy megakadályozzák a gyorshajtások miatt bekövetkező baleseteket. A jó idő beköszöntével egyre többen motoroznak az utakon, és közülük sokan keresik a kanyargós, emelkedős, lejtős hegyi utakat. Megdőlt a pályacsúcs az Ultra Balatonon. Bódis Tamás 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt teljesítette a 209 kilométeres távot. A nőknél egy spanyol futó ért elsőként célba, ő kevesebb, mint 18,5 óra alatt kerülte meg a tavat. Idén rekordszámú 433 egyéni induló állt rajthoz, mellettük pedig több tízezer csapattag, kísérő és szurkoló vesz részt az Ultra Balatonon. Az útvonal több mint 50 balatoni települést érint. Kihajtási ünnepet rendeznek ma a Hortobágyon. A Szent György napjához kötődő hagyományon több éves kihagyás után ismét áthajtják a téli szállásaikat elhagyó állatokat a Hortobágyi 9 lyukú hídon, és elindítják a jószágokat a nyári legelőhelyekre. A hortobágyi vásártélen családi programokkal, népi és természetismereti játékokkal, valamint kézműves foglalkozásokkal várják a látogatókat. Az időjárásról: sok napsütésre számíthatunk, a gomoly felhők mellett eső nem lesz, a szél nagy területen megélénkül, napközben 20-25, késő este 15-18 fok valószínű, holnap hideg front érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz. A híradást Naményi Krisztina szerkesztette.
Műsor ajánlott.
A Rádió Kabaré mai sztárvendége a Bebe Dániel. Bebe!
Volt egy idős hölgy, akit műtét alá kellett vetni. Édesapám ott többet gyakorló orvos volt, és később érkezett, és hát a néni ébredezett, és kinyitott a szemét, és meglátta édesapámat, aki koron fekete. És megkérdezte: doktor úr, ez már a pokol!
A házigazda Bellus István. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Ma 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban.
Az Országjáró a 22. Herényi Virágút Fesztiválról jelentkezik, és hát nagyon fontos, hogy át kell adni azt a szeretetet, a kertnek a szeretetét, amelyről itt az egész nap szól, és az egész virágút szól. És hát ennek apropóján ki is találtak, nem is olyan régen, vagy talán régen, majd mindjárt megtudjuk, egy óvodás kertépítő versenyt. Porné Tóth Henrietta áll itt mellettem, ő a herényi közösség egyik meghatározó alakja, lelkes virágút építő, és anyuka is. Innen volt az ötlet, hogy a gyerek nek is kellene akár egy kis kertet építeniük?
Köszöntök én is mindenkit. Az óvodás kertépítőr most már immár 22 éve rendezik meg, úgyhogy ez az ötlet ez nem tőlem volt, ez az elnök úrtól volt még az elején, mikor kezdődött a virágút, és onnan indult ez az egész, és minden évben új-új témát dobunk fel az óvodásoknak.
Hát, hogy ne unják meg az óvodások, meg az óvónénik sem, akik esetleg már több alkalommal építettek óvodás kertet, vagy óvikertet. Ezt hogy kell elképzelni? Hogy néz ki egy óvikert? Az óvoda kertjében egy részt kialakítanak? Vagy akár el is hoznak egy darabot az óvodából?
Elhoznak egy darabot az óvodából a gyerekek, amit saját maguk készítenek az óvónőkkel együtt. Megvan egy adott ládának a mérete, és azt beépítik az adott témával. Az idén ugye az állatok otthona, de minden évben új téma van. Az idén ezt találtuk ki, mert ugye azért ez egy elég átfogó téma, lehet tanyáról, vízi állatról, mindenféle élőlényről, erdőről, ilyenekről a téma.
És hát nagyon sok téma volt már, mi az, amire emlékszik, mi az, ami úgy nagyon különleges volt?
Általában nekem a mesetémák nagyon tetszenek, mert vannak, amik mesekönyvből adtunk meg egy témát, és akkor ezt elevenítették fel így a óvodás kertépítővel a gyerekek és az óvónők segítségével.
Tehát lehet, hogy volt Bogyó és Babóc, csak hogy most visszaugorjak az én gyerekemnek, miket is olvastam, az teljesen jó, ugye ott is ott az állatkát.
Így van, Bogyó és Babóca is volt, tavaly éppen egy ilyen mesetörténetek voltak a témák.
És hát akkor itt áll mellettünk még Pungor Julianna, ő a Boldog Brenner János óvoda óvónője. Hát önök is lelkes kiskertészek, ugye?
Így van, üdvözlök mindenkit.
Mi minden került ebbe a kis nagyméretű balkonládába, óvodaládába?
Ja, az előbb említésre került, hogy az állatok otthona a fő téma, és hát a Katica csoport lévén arra gondoltunk, hogy pont ezt a témát fognánk meg, hogy az apró bogarak, rovarok, apró élőlényeket helyeznénk a középpontban, és talán így egy picit szerethető többé tesszük a gyermekek számára is a nem mindig kedvelt élőlényeket.
Például a méhecskétől lehet, hogy félnek, vagy éppen a pókot nem szeretik?
Így van, úgyhogy próbáltuk erre fektetni a hangsúlyt, hogy minden olyan kis apróságot, ami ugyanúgy a teremtett világ része, próbáljuk meg egy picit szerethetőbbé varázsolni számukra is.
És akkor volt egy óvónéni, aki kitalálta, hogy hogyan kellene, hogy kinézzen ez a nagyméretű balkonláda, és akkor úgy megálmodta a kis figurákat, amiket aztán mondjuk a gyerekek készítettek?
őszintén szólva, attól, hogy most én vagyok a szószólója, muszáj, hogy és szeretném megemlíteni kolléganőmet is, Horváth Katalin Timát, aki igazából összefogta és inspirált engem is, illetve a csoport szüleit is, és ő próbálta meg ezt picit itt szívügyének tekintve összefogni, és megálmodtuk, bevontuk a szülőket is, és mindenki hozzátette, amit tudott, akár ötletekkel, akár felajánlásokkal, akár a gyermekek apró kezének a munkájával, ötletekkel, vagy csak a jó hangulathoz tettek hozzá, és egy fantasztikus, kreatív, közösségépítő kis összefogás lett.
Akkor úgy nézett ki, hogy egy délután összejöttek a szülők és a gyerekek, és ott együtt akkor kiertészkedtek ebbe a kis nagyméretű balkonládába?
Így van, pontosan így. Délután jöttek a szülők is, és ott az óvoda udvarán jó hangulatban, kreatívan megalkottunk egy igazi kis csodaládát. És fantasztikus érzés volt látni, hogy a produktumon túl tényleg egy összefogás része lehettünk, és egy igazi fantasztikus élményt kapott mindenki, én úgy érzem.
Itt áll mellettünk Áron, Pór Áron, aki a Dottó vonatot nézi, mert lehet, hogy inkább vonatozná, mint hogy velem beszélgettél, ugye?
Igen.
Hát jó, de azért egy kis időt adjál nekem, hadd kérdezzek valamit. Te is építettél kertet, amikor ovis voltál. Mi mindent csináltatok? Hogy emlékszel erre vissza?
Kavicsokat festettem, virágokat ültettem.
És mit rajzoltál a kavicsra?
Bogarakat.
Mert kellenek a kertbe a kis bogárkák, ugye?
Igen.
És figyelj, te otthon is ilyen lelkes kis kertész vagy? Segítesz otthon anyának vagy a nagymamának a kertben egy kicsit locsolgatni?
Igen.
Nagyon jó. És mi a kedvenc virágod? Van-e kedvenc virágod? Ez nehéz kérdés, mert sok kedvenc virág lehet. És van-e olyan mondjuk zöldség, amit mondjuk otthon termesztenek, és mondjuk megkóstolod, paradicsom vagy paprika, van-e ilyen?
Igen.
Nagyon helyes, és segítesz majd akkor idén-nyáron is a maminak meg anyunak a kertben.
Igen.
Nagyon köszönöm, Áron. Hát most már lassan mehetsz a dottóvonathoz, de én meg azért visszafordulok Henriettához egy gondolat erejéig. Ugye ezek az óvodás kertek, ezek megérkeztek a Herényi Virágút részeként a Herényiek közösségi házához, és nem csak itt áll meg a dolog, hogy nézegethetjük, hanem hát persze buzdítani kell a lelkes kis kertészeket.
Így van, minden óvodás kertépítőre lehet szavazni, itt szeretettel várjuk és hívjuk a gyermekeknek a szüleit, hozzátartozói családtagjait, és nyilván a Virágútra kilátogatóékét is, és akkor szeretnénk őket buzdítani arra, hogy minél többet szavazzanak, mert vasárnap délután van a szavazásnak a vége, ott van egy összesítés, és akkor hát aki a legtöbb szavazatot kapta, az kapja az első díjat, és akkor így megy tovább, első, második, harmadik helyezett, de minden óvodás csoport kap ajándékot, tehát senki nem marad üres kézzel, mindenkit megjutalmazunk, mert nyilván nagyon sokat dolgoztak vele, mind a gyermekek, mind a szülők.
Itt, ahogy nézegetjük egyébként a Katica csoport alkotását Juliannával. Hát tényleg nagyon sok munka van benne, lépjünk egy kicsit közelebb ehhez az óvodaládához. Természetesen ott vannak a palánták, ott vannak azok a kis évelők, meg virágok, amelyek színt hoznak bele, de hát szenzációs, hogy még egy léghajót is sikerült ebbe a kertbe elengedni, vagy felengedni. Nagyon ötletesek az alkotások.
Így van. A szülők rendkívül kreatív módon segítették mindezt, és különösen tetszett nekem az az ötlet, hogy a számunkra már nem fontosnak tűnő, elhasznált tárgyaknak adtunk új életet, és próbáltuk ezáltal is a gyermekek számára is azt előre mutatni, hogy attól, hogy valami számunkra nem értékes, attól másnak még lehet érték, és lehet valami újat kihozni belőle.
Mert hogy például a léghajónak a buborékja az például egy befőttes üveg, szépen kifestegetve, aztán látok én itt sűrös kupakokból fűzött hernyót, ott mászik, kúszik a palánták között, tehát egyfajta ökológiai nevelés, környezettudatos nevelés.
Így van, tehát a fenntarthatóság, a teremtésvédelem az óvodánkban is központi téma, és próbáljuk e felé, a jövő felé a gyermekeket is picit motiválni, és gondolkodásban is, szemléletmódban is előbbre vinni.
Szavazzanak tehát az óvodás kertépítő verseny versenyző csoportjaira, Porné Tóth Henrietta témavezető, illetve Pungor Julianna óvónő, és Pór Áron lelkes kiskertész volt az országjáró vendége.
Kincsek, értékek, legendák. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Sétálunk tovább a Herényi Virágúton, és megállunk egy-egy szép virágos vagy jó illatú standnál. Domokos Istváné a szó.
Hát a gyógynövényeknél és a folytatásban Márci Elvirával már elkezdtünk itt beszélgetni, aki egyébként kertészmérnök, gyógynövényekkel foglalkozik, na és persze még szabad idejében horgol is, és hozott is egy ilyen kis ajándékot, ugye ez egy ilyen fenyőfa.
Irizáló gömbre horgolva van, úgy, hogy ne nyomjam el nagyon a szépségét ennek a gömbnek.
Egy varázsgömb, akkor fölfoghatom így is ezt az ajándékot?
Nagyon szépen csillog a karácsonyfán.
És hát a virágok is nagyon szépek, a gyógynövények, amit hozott, és mondtuk, hogy ennek az időszaknak tyúkhúr, ugye gyermekláncfű, ha így mesélem, ha így mondom, lehet, hogy jobb, pitypang, ez is egy olyan növény, virág, ami ehető.
Így van, én eszem is. A pitypangot a virágszár alatt, a virág alatti 6 centis szárral, mert állítólag immunerősítő, a pitypang, a tyúkhúrt pedig marokszám szoktam enni.
Na és amit hozott itt mutatóba a gyógynövényeket, sudárzsája, milyen?
Sudárzsája.
Sudár, ez magasan fölnő, és
80-100 cm, igen, egy laza lilás bugár virágzata van,
és az illata.
Igen, igen, teaként iható.
Citromfűszerű, vagy nem is?
Nem, citromfű, igen, kicsit kesernyésebb anyagok vannak benne, és létezik olyan, hogy fehérzsája, ennek a hatóanyaga ahhoz hasonló, a fehérzsája pedig nagyon ritka, és nagyon értékes.
És itt mellette egy másik, ez is nagyon szép,
igen,
növény.
Igen, terülő borsfő, ez egy négyzetméterre elképes kúszni, nagyon vízszintesen terjed, és apró lilás rózsaszín virágokkal teljesen beborítódik, és dísznövényként is kiváló.
És gyógynövényekkel mikor tetszett így elkezdeni foglalkozni? Mert valakinek ugye a virág, és azon belül sokféle, de önnél a gyógynövény az, ami meg a minden első számú szempont, nem igazán?
Nem igazán. A gyógynövényekkel akkor kerültem kapcsolatba, amikor a nagymamám azt mondta az egyik növényre, hogy cinadóra. Ez a vérehulló fecskefő eredeti nevén.
Hát ketté törjük, akkor ilyen sárga léfolyadék jön ki belőle.
Pontos.
Szemölcsre talán, jól mondom?
Szemölcsre jó, mert ilyen vírusölő, de én rátettem egyébként a herpeszre is, de most már régóta nincsen az ajkamon herpesz. De rámertem tenni arra a véres váladékozó részre, és meggyógyult tőle. És visszatérve a nagymamámba, és akkor ez nekem így nagyon tetszett, és úgy lettem kertészmérnök, hogy sajnáltam a növényeket, és kicsit langyosabb vízzel öntöztem meg, és egy része kipusztult, és akkor mondtam, hogy nekem tudnom kell, hogy hogyan kell kezelni a növényeket, és így jelentkeztem a kertészeti egyetemre, utána diszfaiskolával foglalkoztam 30-40 évig, és de a gyógynövények iránti szerelem az végig megvolt.
És hogyha valaki gyógynövényekbe kezd mondjuk otthon saját maga házilag, akkor milyen szempontokat vegyen figyelembe? Hogyan lehet ehhez hozzákezdeni? Tehát, hogy mit hova ültetem, melyik mondjuk naposabb helyre kell, hogy kerüljön valamelyik, meg kevésbé?
Így van. Léteznek napra és félárnyékba való gyógynövények is. Ilyen a kisvirágú meténk, amelyik félárnyékba való, bár abból a gyakorlatilag a hatóanyagot csak a gyógyszergyárak vonják ki, de nagyon szép szegény növény, lilás virágokkal nekem van, égszínkék virágokkal nekem van lilás változata is.
És Elvirának otthon szám szerint lehet tudni, hogy hányféle gyógynövénye van a kertben?
Hát talán egy olyan 30.
És ez mind olyan, amit használ valamire valamikor.
Az az igazság, nagyon lelkesen gyűjtöm, és akkor a barátnőimnek meg szétosztogatom, nekem dobozszám ipari mennyiségben van, és én abba is fürdök. A régi gyógynövényeket összekeverem, egy idősebb barátnőmtől tanultam, összekeverem a gyógynövényeket, leforrázom, állni hagyom, és abba fürdök, jobb, mint a legjobb gyógyfürdő.
Ki gondolná, ugye, hogy mert nem csak csodálni lehet a virágokat, a gyógynövényeket illatozni, meg teját készíteni, hanem még benne is lehet fürödni, és maga az az élmény illatfürdő.
Igen, igen, illatfürdő, főleg, hogyha az ember rózsából csinálja, akkor illatfürdő, és az bársonyossá teszi a bőrt, és a kínaiak szerint, hogyha sokáig vizsgálunk egy növényt, akkor majd nem mindegyik növény gyógynövény.
És van ilyen nagyon különleges gyógynövény, ami mondjuk nem mindenkinek van?
Nem igazán van, nem igazán. Közben ki is koptak, meg közben újakat beszerzek, meg a kertemből olyan vadnövényeket is megtartom, amik ugye a természetben is előfordulnak.
És ezeket a gyógynövényeket otthon, házi körülmények között lehet szaporítani, hogy olcsóbban jöjjön ki ebből?
Igen, lehet. Van, amit magvetéssel, aztán kitűzdeljük. Van olyan, amit pedig dugványról, amit levágott hajtásról meg lehet gyökeresztetni. Hát, hogy házi kertben megmarad-e, azt nem tudom, ki kell próbálni, mert én is egyfolytában egész életemben kísérleteztem.
Hát, hogy nem mindegy, hogy milyen a talaj, milyen az a föld, amiben ugye elvetjük, elültetjük.
Kicsit lazább tőzeges, de nem tiszta tőzegbe. Én is keverem vadfölddel, komposzttal.
Saját maga készíti a komposztot?
Igen, természetesen nekem hegyekben szokott állni régebben. Most csak egy hegy van, úgymond, ilyen viccesen. De hihetetlen mennyiség összejön egy kicsi házi kertből. Nekem a házi kert az 850 négyzetméter az udvaron.
Nagyon szépen köszönjük szépen. Gyógynövényekből varázslat, ezt hallhattuk itt az előzőekben Márci Elvirától, kertészmérnöktől, aki egyébként gyógynövényekkel is foglalkozik. Kedi Csóka, minden jót kívánunk!
Minden jót, meg azt is.
Országjáró szombat délelőtt. Járják velünk az országot.
És járják velünk a Herényi virágutat, mert hogyha ezen a virágos úton elindulunk, akkor sok szépet látunk, meg sok szép történettel találkozunk, ami a virággal kapcsolatos. Nagy Attilához érkeztem meg, aki harmadik generációs kertész, jól tudom?
Igen, igen, és köszöntöm a hallgatókat. Harmadik generációs kertész vagyok én, és hála Istennek már gyermekeim is részt vesznek, mind a három, a termesztésben, illetve az értékesítésben már.
Akkor ők a negyedik generáció, akkor egész messzire nyúlik vissza a virágok szeretete.
Igen, 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 hát nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyapám, a Ambrózi gróf, a Jeli Arborétum megálmodájának volt a kertésze. Édesapám az egykori szombathelyi kertész TS telepvezetője, alapító tagja és televezetője, ugye ahol 85 ezer négyzetméteren, tehát 8,5 hektáron termeltek dísznövényeket. Nagyon nagy sikerrel.
Hát gondolom, akkor természetes volt, hogy önből is kertész lesz. Azért az újabb generációk szoktak egy kicsit lázadni. Na én azt nem, mert ez annyi munka, olyan nehéz, olyan nagy küzdelem, én biztos nem azt fogom csinálni, mint az apám vagy önöknél, ez pont másképp volt.
Igen. Érdekes, ugye nem vagyok rá annyira büszke, de én már 59 éves vagyok, én még pont az voltam, aki mindent elhitt még az édesapjának. Az én gyerekeim már nem így indultak. A három gyerekből kettő véletlen se akarta. Ők azt mondták, hogy nagyon messzire mennek innen, mert olyan sokat kell dolgozni, és egyszer csak mégis azt vettem észre, hogy elém álltak, hogy mégiscsak itt akarnak. A harmadik gyerekem a fiam, tehát két lányom van és egy fiam, a fiam, ő már kertésznek is indult, és akkora élvezettel csinálják, hogy hihetetlen.
Nagyon jó, amikor azt látja az ember, hogy amit ő szeret, az úgy valahogy tovább öröklődött, hát, ugye? Tehát olyankor úgy örül az ember szíve, hogy akkor valamit talán jól csinált.
Igen, azért ezt tudni kell, ez a szakma is, mint nagyon más sok szakma, lemondások sorozatával jár. Tehát ez egy kicsit a reggeltől estig, meg még néha szombat, vasárnapba is belenyúlik. Hát ugye ezt az elején még nem annyira akarják a fiatalok, de aztán rájönnek, hogy ezt vagy csináljuk, vagy nem csináljuk. Ugye az édesapám nagy mondata volt, hogy elvégezzük a munka 80%-át, és a 20-at nem végezzük el, és lehet, hogy 50-et bukunk az egészen, mert nem fejeztük be, tehát pontot kell tenni mindig a dolgok végére. Ez ugye a növényvilágba, meg az állatok világába is nyilván, meg hát tovább mehetek a gyermekek világába tovább. Ugye azt gondoljuk, hogy az természetes, de nyilván egy nagyszülőt gondolzni mindent. Ez egy rokon szakma. Nekem most volt a 40 éves érettségi találkozom, és 36-an végeztünk annak idején. Körülbelül olyan 18-20 ember, az vagy óvonő lett, vagy szociális, tehát még kertész is lett az kertész iskolából valaki, de nagyon rokon szakma. Ugye ők is palántát nevel, mondjuk egy óvonő is palántát nevel valamilyen szinten.
Így van, tehát a szeretet, a gondoskodás, a vigyázás, az ott van mindegyik segítő szakmában.
Igen, igen, pontosan. Tehát ez az odafigyelés, ez az, hogy az ember még nem evett, de a növénynek meg kell adni, ami jár. Tehát, hogyha a növény szomjas, addig nem ülünk le. Ugye ez az igazi dolog, amikor az ember ezt átérzi már.
És hát bizony a növény is olyan, mint mondjuk
mondjuk az állattartásnál az állattartók mondják, hogy nincs ünnep, nincs hétvége, tehát mindig ott kell lenni, mert csak egyszer mulaszt el valamit az ember, lehet, hogy megbusszulja magát.
Pontosan. Talán olyan 20 éves lehettem, amikor egyszer édesapám mellett leesett egy palánta véletlenül, amikor vittem a tálcát, és nem nyúltam ért egyszerre.
És könyvbe is lábad a szeme, mert az édesapjára gondol. Biztos, hogy ez egy olyan pillanat volt, amikor az apukája azt mondta, hogy föl kell venni, fiam, azt a palántát.
Azt mondta, hogy nem hallott, hogy sír az a növény?
Ja Istenem, most engem is egy pillanatra megríkat, mert itt azért már sokkal többről van szó, mint növényekről, meg hogy a kertészet szeretete. De akkor gondolom, akkor is könyvbe lábad a szeme, amikor a gyerekeit látja a kertben.
Ugyanezt érzem ő náluk is.
Hát akkor maradjon ez így, sőt, még az unokák is legyenek ott a kertben. Nagyon szépen köszönjük Nagy Attilának, hogy a kertészetről és a családról, az összetartásról, a szeretetről, akár a növénygondoskodásra apropóján ilyen szépen beszélt az Országjáróban.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban is a generációk tudás átadása, csak egy kicsit másképp. Domokos Istváné a szó.
Sok-sok érdekesség, sok-sok minden, és közben itt rátaláltam Németh Bálintra, a magyar hagyományőrző, faművesek, oszlopos tagjára. Szép napot kívánok! Hát szép nagy standal kipakolt, régi szerszámok vannak, gyerekek itt barkácsolnak, egy különleges lombfűrész a távolban, meg egy keresztvágó fűrész, amivel nagy rönköket lehet, ugye mondjuk két ember húzogatja, és igen, akkor el tudja azt vágni. Na de kedves Bálint, mindez hogyan kezdődik, hogy valaki régi szerszámokat kezd gyűjteni, és akkor utána kihozza a nagyvilágnak megmutatni, mint például most itt Herényben?
Az egész úgy alakult, hogy édesapánk fa- és bútorrestaurátor volt, Németh János, akinek a szenvedélye volt a régi faműves szerszámoknak a gyűjtése, meg nagyon sokkal dolgozott is, de ez egy ilyen szenvedély volt, hogy minden többet próbál begyűjteni.
Sokféle szerszámban nézem, itt ugye gyalók, meg olyan eszközök, ez nem tudom, ez valami szorító, satú, kézi satú, vagy mi lehet?
Az egy bokázó gyarú, a szekérkerék készítők, a bognárok használták.
És mellette egy másik érdekes szerszám, soha nem láttam még ilyet.
Ez egy sima ácskörző. Igazából ami a szakmák, amik itt vannak, régi asztalos, fával foglalkozó szakmák, ács, asztalos, kádár, bognár, meg vannak még ilyen favágó.
És nagyon jó állapotban vannak, ha ránéz az ember, akkor szinte kedvet kap ehhez a szakmához.
Na, hát akkor szívesen várjuk a csapatba.
És akkor, ha megyünk tovább, itt alkotni lehet, itt fiatalok itt vannak, anyuka, kisgyermek, kezicsóklom, éppen mit csinálnak? Mondjon valamit, lombfűrészt látom.
Lombfűrészt használunk, igen.
És mit fognak kivágni?
Mindenféle állatformát lehet kivágni, lehet tulipánt, macskát, teknőst.
És utána lehet színezni, mert itt tovább megyünk Bálinttal, itt van egy kincses láda, ebben ugye színes ceruzák, meg minden olyan, ami kell ahhoz, hogy valaki alkotni tudjon fából is.
Pontosan, itt elég sok mindent lehet készíteni fából, de így a látogató kreativitására is van bízva, lehet barkácsolni ezen a jó régi gyalupadon.
Hát igen, ez is már lehet egy olyan, hát 100 éves biztos.
Annyi körülbelül van, igen, elég sok szerszámunk így a 18. századból való, de van az őskorból is ilyen régi pattintont, csiszolt kőszerszámunk is.
Igen, Bálint, mondja el nekem, hogy miért vágott ebbe bele, mert ugye itt mielőtt még elkezdtünk élőben az adásban beszélgetni, kérdeztem, hogy ezzel foglalkozik, mondta, hogy félig meddig, a másik fele közgazdás, szóval a kettő az jó messze van, ez egyfajta hobbi önnek?
Hát édesapán kezdte el, ugye, röviden, 2008-ban, és ő sajnos 2012-ben elhunyt, és így a bátyámmal próbáljuk ezt az örökséget továbbvinni, közkincsé tenni, megszerettetni, meg megismertetni minél több emberrel a már kialásban lévő faműves mesterembereknek a munkafolyamatait, szerszámait.
És ott távolban, az a legtávolabb, ott emelgetnek többen, és mint egy erőgép, olyan, mint egy konditeremben lennék, persze nem arról van szó.
Hát az is lehet, amúgy régen szerintem ez volt a konditerem helyett, ugye egy ilyen keresztvágó, vagy deszkametsző, bocsánat, deszkametsző, vagy hosszú.
És az egyik ember fönt állt, a másik lent húzta?
Egy állt fönt, és lent akár hárman is állhattak, és hát bizony ez van, hogy régen egész nap húzták végig, ez a gatternak az őse lényegében.
És akkor halihó, és fát vágni milyen jó.
Pontosan, igen. Sok-sok énekelni is közben, igen.
Hát sőt, hát dalolva.
Jobban megy a munka, igen.
És ez a keresztvágó fűrész, és ugye két emberes, vagy akár négy, vagy hosszvágó.
Igen.
Ugye, mert van a keresztvágó, az, amit viszintes itt mögöttünk, igen, röngfákat vágnak el vele. Hát ehhez kell az erő.
Így van, igen, ez megedzi az embert.
És mindeznek az egész szépsége az miben rejlik, ha mondjuk egy mondat itt a beszélgetésünk végén elhangzik még?
Múltunk erős gyökér, jelen jövő belőle él.
Ez nagyon szép volt. Köszönjük szépen Németh Bálintnak, a magyar hagyományőrző faművesek oszlopos tagjának, hogy itt az országjáróban beszélt régi mesterségekről, meg a fa szeretét, fa szeretetéről.
Fél 12 van, a folytatásban a virágpor csodája, aranyló nektár kincs az üvegben, és a kalinkó egymásba fonódó tészta csodája, ízes kalandozás Vasvár megyében. Majd kiderül a titok, vagyis hogy mi kerül itt a 22. Herényi virágúton az országjáró kincses ládába. Tartsanak ma is velünk, egészen 4:30-ig a Herényi virágúton kalandozunk. Már is folytatjuk a felfedezést, előbb azonban krónika. Budapesten a stúdióban Szlotta Judit.
Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. A leendő kormányfő hozzátette, hogy Orbán Anita ma az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. Benyújtotta lemondását a Kereszténydemokrata Néppárt elnöki tisztségéről Semjén Zsolt. Közösségi oldalán a döntést azzal indokolta, hogy a választási vereségből következik a személyes felelősségvállalás. A Batthyány Stratmann László alapítvány átalakítására készül a leendő egészségügyi miniszter. Az életmentő kezelésekről és gyógyszerekről döntő testülettel kapcsolatban több kérdés is felvetődött az elmúlt hónapokban. Hegedűs Zsolt példaként említette, hogy nem teljesen átlátható a döntéshozatal, illetve előfordulnak késések, torlódások az egyedi gyógyszerkérelmeknél. A leendő tárcavezető szerint olyan erős szakmai testületre van szükség, amelynek van orvos, egészségügyi közgazdász, bioetikus és betegképviselő tagja. Ma van a malária elleni küzdelem világnapja. Az ENSZ egészségügyi világszervezete szerint évente 850 ezer ember hal meg a trópusi betegségben, amelyet szúnyogok terjesztenek. A világnap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a malária gyógyítható, megelőző intézkedésekkel pedig százezrek életét lehetne megmenteni. A gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A szél megélénkül, napközben 20-25, este 15-18 fok valószínű. Holnap hidegfront érkezik, fokozatos lehűlés valószínű, de számottevő eső továbbra sem lesz.
Országjáró szombat délelőtt a Kossuth Rádióban. Országjáró kincses láda. Értékek az utókornak.
Az országjáró kincses ládai már 8. éve járja velünk a műsor helyszíneket, az országot, és persze, hogyha külhomba érkezik a műsorunk, akkor oda is visszük magunkkal, mert szeretnénk összegyűjteni azokat az értékeket, kincseket, akár szavakban, akár fizikális értelemben is, amelyekre az adott település, ahol megfordulunk, büszke, és szeretné, hogy a következő állomás helyen egy kicsit róla meséljen. Nagyon sok felé volt már velünk az országjáró kincses láda, hogy egy kicsit most ilyen mesésen akarok fogalmazni, hely, hogyha az országjáró kincses láda mesélni tudna. Hát lehet, hogy egyszer majd ez a mese is megszületik. Minden esetre az országjáró csapata múlt szombaton Nagyatádról jelentkezett, ahol Nagyatád értékeit bemutató album, illetve egy jóféle nedű került az országjáró kincses ládába. Ezekre a kincsekre vigyáztunk az elmúlt héten, ezeket a kincseket vittük most végig a Herényi virágúton, és képletesen most belekerül egy újabb kincs, amit már is Domokos István kollégám kiderít, hogy mi is lesz ez. Tán lehet, hogy virágos lesz.
Köszönjük szépen a szót, Szilvia, itt a háttérben még fűrészelnek, nyugodtan csak dolgozzanak, hát a munka az nem állhat meg, mert mi beszélgettünk a folytatásban Szekér Tamással, a Herényi Kulturális és Sportegyesület elnökével, aki itt az országjáró kincses ládába egy olyan kincset hozott, ami mondhatnám, hogy nem virág, de felvilágoztatja azt, aki ezt majd megkapja a műsorunk következő helyszínén, mert mi lesz ez, kedves Tamás?
Igen, ugye római kori alapokon van olyan herény is, ahogy Szavária, és 1992-ben 38 aranypénzt találtak itt a közelünkben, talán nincs 500 méterre.
Ez ezüst vagy arany volt?
Arany volt, négy császárnak, Tiberiusnak, Nérónak, Augustusnak és Claudius császárnak a pénzeit gyűjtötte össze akkor, és sajnos elásta és nem élvezhette az illető, és mi ennek a másolatát, Claudius, mivel Szaváriának volt az alapítója, ugye időszámításunk szerint 43-ba, és azt gondoltuk, hogy ennek a pénzérmeinek a másolatát, ami bizonyítottan Szavária Múzeum jóvoltából egy kis szép keretbe lesz a kincsesládába elhelyezve.
Hát ez olyan kincs, hogy aki ezt megkap, ugye a műsorunk következő helyszínére visszük, hogy gondolom, hogy azért nagy örömmel fogadják, mi meg nagyon nagy szeretettel visszük ezt tovább, de azért kincsek értékek itt azért vannak javában bőven, ha itt körbenézünk a Virágos utcákon, szóval az a sok jó lelkű ember, aki ide érkezett, és kínálja portékáját, és azok is, akik mindenből vásárolnak, szóval ez egy virágos ünnep.
Igen, azt gondolom, hogy az egész város résznek, de lehet az egész városnak is egy ünnep, hiszen tavasz első ünnepe, és az égiek velünk voltak, hogy most egy csodálatos napfénybe a virágok illatára, látványára lehet koncentrálni, és azt gondolom, hogy a lelkek is megújulnak ilyenkor egy szép séta keretében.
De hát azt mondjuk el, hogy Tamásnak ez szívügye, szóval több, mint egy rendezvény.
Hát igen, ezt mondtam, hogy ezt ha dicsekvésnek tűnik, te ne vegyék annak, én az utolsó Herényi bíró unokája.
Nem veszük vagyunk. Annak szívből jön. Utolsó Herényi
bírónak az unokája vagyok.
Akkor ez kötelesség is.
És 1950-ig Herény önálló község volt. És a nagypapa volt, sajnos őt már nem ismertem, mert a születésem után sajnos meghalt, de én azt gondolom, hogy az ősök példáját kell követnünk, és az ősi értékeket azt gondolom, hogy tovább kell adni, és mi ezt az egyesületbe is erre koncentrálunk, hiszen azért építettük meg azt a kultúrházat, hogy illetve bővítettük ki, hogy a közösségnek legyen szintere.
És ugye ez a szintér, ez a közösségi szintér, a Herényiek háza, úgy mindenki igen. ismeri. Itt azért van, ha valaki belép, egy olyan helytörténeti kiállítás, ami visszavisz bennünket a múltba, és egy kicsit bele lehet ebben merengni, de mindezen túl azért olyan támaszokat is kaphatunk ebből, hogy erre lehet építeni.
Igen. Ez 17 tablónk követi a római kortól az első írásos emlék, ami ugye a római kort az érmék mutatják, és 1263-ban volt az első írásos dokumentum, és nem beszélve arról, hogy Herénynek híres szülöttei is voltak, a Gotthárdok, amiről már esetleg szó esett. Gotthárd Jenő az első között fotózott égi testeket az 1800-as évek végén. Tehát két testvérével együtt műszakilag is megalkotta azokat a műszereket, amik alkalmasak voltak erre.
Mert hogy ebben a levegőben van valami, hogy az emberek szeretik a szépet, keresik a szépet, meg alkotni akarnak szerintem. Szóval ez a virágos Herény sem véletlenül alakult úgy, ahogy alakult, és lett azzá, ami most ma.
Igen, ugye a virágokra visszatérhetünk, hogy 1730-ban már a Gotthárdok ősei már botanikai kísérleteket végeztek. És akkor még hadd említsem meg, hogy majd délután talán a festőművész barátom is jön, ami Herény festőművészeiről is híres. Mészáros József, akiről utca van elnevezve, nemzetközileg elismert festőművész volt, aztán Faller István, aki Németországba haladta le a gyümölcseit, de most itt a jelenben Ferkovics József, és még sorolhatnám Szekér Istvántól elkezdve több festőművésznek a nevét.
Ez a Herényi Virágos út egynapos rendezvény már most is szépen gyűlik itt a tömeg. Meddig tart, meddig lehet ide érkezni a mai napon?
Eredetileg volt egynapos rendezvény, a mai nap 18 óráig lehet érkezni, de a holnapi nap ugyanúgy 10 órától 18 óráig. Pont az igényekre való tekintettel kibővítettük ezt két naposra, hiszen akkor kiszűrjük talán az időjárás nehézségeit is, és akkor az egyik nap legalább egy napos időben van részünk.
Hát itt sétál az ember, akár vásárolhat is, ugye, szóval ami megtetszik virág, azt meg is lehet venni, vannak olyan standok.
Igen, én buzítom minden kedves vásárlót, és ahogy látjuk is már virágos csomagokkal közlekednek, de jó, a gasztroudvarokba pedig nagyszerű ételeket lehet, de közben kézművesek sora várja itt az embereket az útvonalon. Közel 900
méter. És nézem, hogy Tamáséknak itt ugye Herényi Kulturális Központban, akik ott vannak, sok önkéntessel valósítják mindezt meg.
Igen, igen, most egy hete körülbelül 15-20 önkéntesünk reggel 8 órától este 8.
És fiatalok.
És fiatalok is vannak, és ez reményt ad, hogy a fiatalok tovább viszik, hiszen most megint nem dicsekvésként, de a középső lányom talán átveszi ennek a technikai lebonyolítását a Herényiák házának a működtetésébe.
Nagyon szépen köszönjük Szekér Tamásnak, a Herényi Kulturális Sportegyesület elnökének, ugye itt a Herényi Világút Fesztiválnak az egyik mozgatójának, hogy az országjáró kincses ládába elhozta azt a kincset, amit a műsorunk következő helyszínére tovább viszünk, és gondosan megőrizzük, mert hogy Claudius császár örökségéről van szó.
Így van.
Tájak, ízek, emberek a szombat délelőttben.
Nagyon sokat beszéltünk már a virágokról, mert aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, tartja a mondás. Hát, aki a virágokat igazán kedveli, sőt, a virágport igazán kedveli, azok a méhek. Mayer Rudolf érkezett meg hozzánk, akinek az életébe valahogy a virágok és a méhészet nagyon szépen fonódik össze. Mert hogy egy olyan méhészeti kutatóról is hozott nekünk egy képet, mindjárt elmeséli, hogy ki ő, aki egyébként arborétum alapító is volt. Szóval, hogy függ ez össze, Rudolf?
Hát Sági Mihály volt az, aki az arborétum első fáit ültette a 19. század közepén, és ő egy rendkívül hírneves méhész is volt, és ő volt az első, aki modernizálta a hazai méhészeteket, vagy megpróbálta modernizálni, és szakíró is volt egyben.
Mert hogy aki ugye a virágokat kedveli, azok lehet, hogy tényleg a méheket is kedvelik? Lehet ilyen összefüggés?
Elsősorban földbirtokos volt, és mellette volt méhész, 70-80 családdal méhészkedett az arborétum déli felében. Ezt a részt az arborétum ma is méhészkertnek hívják.
És akkor van egy ilyen rész most is a Kámani arborétumban? Pótolnom kell ezt a hiányosságot, hogy én még nem jártam ott. Tehát van egy ilyen rész mind a mai napig?
Így van, csak méhek nincsenek ott, mert közparknak minősül, és így nincsenek benne méhcsaládok.
De az ön életében a film is jelen van, mert egyébként a Szavária Filmszínház vezetője, és még a méhek is, szóval, hogy egy nagyon művészi pálya, amit ön befut. A méhek hogyan kerültek a film közelébe?
Hát, ez egy régi történet, egy idős szombathelyi méhésztől kezdtem el tanulni ezt a szakmát, és azóta az életemnek a részévé vált, ugyanúgy, mint Sági Mihálynak.
És akkor itt ezen a gyönyörű vidéken, a Kámoni Arborétum környékén, a Herényi Virágút környékén, milyen mézek vannak, amik igazán finomak, ízletesek, tehát mi az, amit ön pergetni tud?
Hát, amit igazán ajánlanék, és specialitásnak számít, az a szelíd gesztenye méz, az egyik legfinomabb hazai fajta méz, és itt a közelben velemben nagy ligetek vannak, tehát szelídgesztenye ligetek, és hát nagyon sok méhész vándorol erre a virágra.
Nagyon különleges a gesztenye méz, ritka.
Így van, hát kevés van belőle viszonylag. Nyilván van akácméz is, és van vegyes virágméz is, de amit leginkább ajánlanék, az a szelídgesztenye méz, vagy a mézharmatméz.
Milyen a mostani tavasz, ugye most már a méhek is gyűjtögetnek, most már elindultak, hogyha minden igaz, mert most már nincsenek nagyon hidegek reggel sem, vagy tévedek?
Hát húsvét előtt egy hosszabb, hidegebb, szeles időszak volt, de ezen már túl vagyunk, és most már a rajzási időszak következik a méheknél. Ez egy természetes szaporodási forma náluk, és ilyenkor várjuk, hogy megérkezzek az akácvirág, amely a legfontosabb mélegelő Magyarországon.
Abból van talán a legtöbb, meg a virágmézből is. Egyébként ön melyik mézet kedveli a legjobban?
Szelíd gesztenye mézet.
Ez mi mindenre jó? Mire jó a gesztenye méz?
Hát abban nagyon magas az ásványi anyag tartalma, és gyakorlatilag mindenre jó, lelki betegségre is.
Lelki betegségre is jó, milyen jó, hogy ezt mondja, meg a méhészkedés is, ugye kint lenni a természetbe, foglalatoskodni a napban, a szélben, az esőben akár, és a kedves rovarokat úgy dédelgetni, hogy minél több mézet adjanak, minél több virág porát összegyűjtsék, ez is egyfajta gondoskodás.
Így van, hát ez egy rekreáció is lehet adott esetben, a hobbi szinten űzi az ember.
És hozott még különlegességet, mű lépet?
Igen, hoztam, lényegében egy keretet hoztam, és amiatt hoztam, mert Sági Mihály volt az, aki a keretes méhészkedést meghonosította Magyarországon. Ő Dél-Németországban tanult vándormehészként, hazahozta és szétszedhető kaptárakkal méhészkedett és keretekkel, ami teljesen újdonság volt a 19. század közepén. És ezeket a tapasztalatait itt meg is írta, és 1856-ban ki is adta egy könyvecskébe, amit itt elhoztam.
Nagyon szép egy kis könyvecske, ebből még ma is lehet tanulni? Tehát van még olyan alapigazság a Sági Mihály tollából, tapasztalataiból, amit ma akár egy méhész fel tud használni?
Így van, hát a mai napig lehet ezt forgatni, és az alapigazságokat már 150-200 évvel ezelőtt felismerték, úgyhogy a mai napig hasznosíthatók.
Nagyon kell szeretni és védeni a méhészeket, és hát a méhészek által a méheket is, mert egyre kevesebb van belőlük, ugye a beporzók napja már rájuk is felhívja a figyelmet, szóval vigyázni kell, mert a méhek nélkül azt mondják a hozzáértők, hogy megszakad a lánc, nem lesz folytatás.
Igen, hát nincs jó időszak ilyen szempontból. A klímaváltozás és a különböző kemikálék jelentős mértékben érintik a méheket.
Hát minden esetre reméljük, hogy ez a tavasz nem csak szép lesz, hanem sok méh repüléssel és gyűjtéssel fog járni, és finom mézek kerülnek majd a gyógyító arany az üvegekbe. Mayer Rudolf méhész mesélt arról, hogy ezen a vidéken a szelíd gesztenye méz a különleges, meg hát vannak különleges alkotások még, ha nem is feltétlenül a kertben, de a kerthez közeli konyhában. Domokos Istvánné a szó.
Igen, mi ezt fonott formában kínáljuk itt az országjáró hallgatóinak, mégpedig nagyné Burkon Andreával, a Gencsapáti óvoda vezetőjével, aki egy szakajtó, nem szakajtó kosár, egy ilyen kerekkosár, ugye?
Igen, egy kerekkosár.
Ezzel érkezett, és ebben van egy olyan valami, amit úgy hívnak, hogy kalinkó, de mi lehet ez a kalinkó? Az itteniek, a környékbeliek tudják, mert ugye ez mindennapos a kalinkó, még akár a mostani időkben is, de én kérdezem Andrát, hogy akkor ez a kalinkó mi is tulajdonképpen?
Ez egy lakodalmi sütemény, édes kelt tészta, tulajdonképpen kalács tésztából van. Ismerik egész már vármegye szerte.
Sőt, hát hallottam, amit mondják, hogy ismét előjön ez a fajta
igen.
Szokás.
Nagyon régen volt a szokásban, aztán én visszatanultam, mert az én családom nem sütött, azért, hogy az óvodásokkal, gyereklakodalmaskor a szülőket meg tudjuk kínálni, mint lakodalmi nézősereglet.
És ha megtöröm én ezt a kalinkót, és nem csak itt ugye a sort meg a szót, akkor beletörök, látom, hogy a kalácsszerű, és megkóstolom, akkor van egy ilyen kis édeskés, édes. Tehát egyáltalán nem sós. Van édes. Egy pici só benne, azt érzem.
Van, azért, hát hogy kihozza az ízet.
És maga a forma, a kalinkó formája az csodálatos, hát ez egy alkotás.
Kör alakú kalács, én 10 szálból fonom, 8 a közepe, és azért, hogy ilyen szép legyen a szél, ezért 2. Nagyon régen csak egy volt, egyel körbefonták, én megtekerem a 2-t, megsodrom, és úgy dugiszálom bele a végeit.
Most, hogy elképzeljék, majd a Kossuth Rádió Facebook oldalán az országjáró címszó alatt majd ott lesz fénykép formájában, tehát meg lehet nézni, mert hogy ennek az összefonása is egy ördöngős, mondhatnám, nem ördöglakat, de majd, hogy nem olyan.
De hogy derékszögeket kell megtekerni.
Könnyen beszél, aki ezt tudja?
Tudják ezt Vas megyében nagyon sokan. Azért tudják, mert minden gencsi gyermektáborban is minden nyáron megtanítjuk a gyerekeknek, és már várják, hogy idén is lesz, mindig megkérdezik. Aztán lakodalmakban visszatérve rá, a kollega...
Hát, mikor volt ez a lakodalomban,
na,
ugye?
Lakodalomba.
Mert ez egy fontos kellék volt pontosabban, egy olyan kalács.
Két funkciója volt. A házak, a mennyasszony házától elsétálva a templomig. Rengeteg néző volt.
Kíváncsiskodó,
igen. Na, ők kapták a tálaló lányoktól, és lakodalom végén a mostani köszönöm ajándék visszafordítása.
Egy egész ilyen nagy kalácsot?
Igen, egy egész kalácsot kapott egy pár, amikor elindult haza, mellé egy üveg bort.
Hát ez így dokál, és na akkor az is érdekes egyébként, hogy mikor az óvodába ugye ezt megsütik, az nagyon jó, mert a gyerekek hazaviszik otthon, és akkor majd a szülők is ezt kénytelenek lesznek a gyermek kedvéért elkészíteni, megsütni.
Volt olyan anyuka, aki telefonált este, hogy ő most kalinkót kell sütni.
De mi az?
Hát mi az?
Hogy?
Nem, a kislánya meg tudtam mutatni, de nem volt anyukának kedve tésztát gyúrni, fonalat adott neki, és fonalból a kislány meghajtogatta otthon a formáját. Amúgy Vasmegye értéktárának 2024 óta értéke ez a kalács.
És ön gondolom már sokat készített ebből, mert látszik, hogy nagyon jó a kézügyessége.
A saját kislányom esküvőjére is készítettem, a kolléganők és nagyfiának esküvőjére. Most már kérik, újra kérik többen.
Ez olyan, mint másod, ugye, csak eszembe jutott a grillázs, amikor annyi fele törik, igen. És mit tudom, hogy mindenkivel belőle egyet.
Pont olyan, igen. Ezt úgy eltörik, tényleg. Nem vágják késsel, ezt úgy törik. Próbálja majd meg.
Hát igen, és azt mondom, és megtörjük, jó, itt együtt, és persze. Az országjáró hallgatóinak, és küldünk egyet itt persze virtuálisan, de szívvel, lélekkel, hogy ők is ebből kapjanak valamit ilyen képletesen, de ha erre járnak, akkor mindenféleképpen térjenek be ugye a gencsapáti óvodába, mert ott még lehet, hogy meg is lehet majd kóstolni.
Igen.
Köszönjük szépen, hogy itt volt. Kedi csókolom.
Köszönöm. Viszont.
Helyi érték az országjáró szombat délelőttbe.
Mai délelőtti játékkérdésünk így hangzott: a magyar népi világban melyik virág a nőiesség szimbóluma? Szerintem nem volt nagyon nehéz a kérdés, sokan is tudták a választ, a leggyorsabb helyes megfejtő itt van most telefonvonal segítségével. Jó napot kívánok, először legyen kedves, a nevét árulja el nekünk.
Jó napot kívánok, Rózsa a kereszt nevem.
Na hát nem véletlen, no man is tómen, a Herényi virágúton Rózsa a helyes megfejtő, na de mi a megfejtés?
A tulipán.
Így van, a tulipán. Hely tulipán, tulipán meg még sorolhatnánk. Hát gondolom, ugye, ha Rózsa a keresztneve, akkor biztos, hogy kedveli a virágokat is.
Igen, nagyon szeretem. És a népművészetben különösen szépek a virágok. Ugye lehet a faragás, hímzés, vagy festett bútor, híres a tulipános láda kifejezés is, amiben a lányok gyűjtötték a kerengyéjüket, ez a mennyasszonyi láda másképpen.
Nagyon ügyes, hát köszönjük szépen ezt a kiegészítést, igen, csak el kell gondolkodni ezen a virágos motívumon is sokfelé felfedezhető. Nagyon szépen gratulálok, Rózsa, örülök, hogy játszott, és vendéglátóink ajándékát kapja majd.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
És a folytatásban még egy kis muzsikával fogunk kedveskedni innen a virágos útról. Francsics Péter érkezett meg hozzánk, és egy csodálatos harmonika van előtte. Hát ezzel a harmonikával én azt hiszem, hogy sokfelé megfordulhatott itt, főleg, hogy eláruljuk azt is, hogy itt a helyi nyugdíjas körvezetője. Gondolom szokott muzsikálni az uraknak, hölgyeknek, az örök szép lelkű uraknak és hölgyeknek.
Igen, jó napot kívánok mindenkinek, és jó hangulatú nyugdíjas találkozókat szoktunk rendezni, énekléssel, akár tánccal vegyítve, úgyhogy...
Hát, hogyha a körvezetője ilyen muzsikális, akkor természetes, hogy a tánclépések és a dalolás is ott van. És egyébként Péter mióta harmonikázik? Ez volt az első hangszer, amit kiválasztott?
Nem, ez a harmadik. 1958-ban kaptam az első hangszert, 2 évre rá egy nagy weltmeister, és egészen 64-ig zeneiskolába jártam, elkerültem utána Győrbe tanulni, ez megszakadt. Azóta csak amatőr szinten üzem a zenét.
Na de hát annál jobban, mert állítólag itt törnek a szívekön után.
Azt nem mondanám, de egyet sikerült. A feleségem a zene kapcsán került hozzám, vagy kerültünk össze.
Hát ezt a virágszálat megzenésítette magának, mondhatjuk
igen,
így.
Igen, igen. Egy Párbeszéd című film betétdala, Ha volna valaki, és hát lett.
És ezt muzsikálta esetleg valahol, és meghallotta a kedves hölgy?
Ott volt, egy szoknyafelhajtással kezdtük.
Na hát ezt most magyarázza meg, ez egy kicsit most már akkor merész.
A húgom a kolléganője volt, és egy ajat jött felhajtani. Én katona voltam, de akkor éppen szervezetten otthon voltam kimenőn, és akkor hangzott el ez a dal, Ha volna valaki. Azóta 54. házassági évfordulónkat töltjük augusztusban.
Akkor azóta van valaki, hála jó Istennek, és lettek gondolom gyerekek, akár még unokák is.
Két gyerekünk van, nagyok már, 52-53 évesek, 5 igazi unokánk van, és 5 fogadott, úgyhogy bőven el vagyunk látva, nagyon szeretjük őket, és azt hiszem, hogy viszont is.
És a nagypapa szokott muzsikálni, így a családba, akár egy ilyen családi születésnap alkalmával?
Hébe-hóba bizony szoktam, igen, 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 szívesen előveszem. A zene tükrözi a hangulatomat.
ha olyan hangulaton van, akkor megy minden, akkor nem tudok hibázni. Ha olyanon van, akkor jobban leteszem.
Én azt hiszem, a jó hangulata van. Ilyen gyönyörű időben, ennyi virág között csak jó hangulata lehet a muzsikusnak.
Igen.
És akkor a muzsikusnak dalból van a lelken, de milyen dalt fog nekünk játszani?
Nagyon szerettem az olasz tánczenét. Mondhatnám, hogy azon nőttem fel, dallamos, szeretem az olasz nyelv ritmusát, és ma a Marina című számot fogom eljátszani.
Na hát, kíváncsian várjuk, és biztos vagyok benne, hogy itt a Herényi Virágúton nagyon sokan fognak örülni a harmonika muzsikának. Kedves hallgatók, ezt a jó vérpesdítő muzsikát hallva, nekem már csak annyi feladatom van, hogy elköszönjek önöktől délutánig. Az országjáró természetesen ma is 14:30-tól várja még önöket vissza, hiszen a Herényi Virágút színes virágillatú forgataga még sokféle érdekességet, és maga a herényi közösség sok érdekes embert tartogat önöknek. Az országjáró egyébként legközelebb jövő szombaton Gáva, Vencselő és Balsa településekről jelentkezik majd, akkor is hallgassanak minket délelőtt 10 órától és délután 14:30-tól, de ne feledjék, ma délután 14:30-tól még a Herényi Virágúton sétálunk. A felelős szerkesztő Domokos István nevében is most egy időre elköszönök, zenéljen nekünk itt a virágok között Francsics Péter harmonikán, és 14:30-tól várjuk önöket vissza Herénybe. Cipre Szilviát hallották.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Magyar Rádió Énekkarának 75. jubileuma alkalmából kamaraformációkban is bemutatkoznak a művészek. A műsorban 5 évszázad zenei örökségéből hallhat ízelítőt a közönség, a reneszánsz madrigáloktól egészen a kortárs alkotásokig. Várjuk Önt is a kamaraénekkoncertre május 5-én a Dohnányi Ernő Zenei Központban. mrme.jegy.hu.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig